folyamatos, illetve fogadják a bejelentéseket is. Végül az időjárásról. Jelenleg 10 és 16 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 14-15 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként fátyol felhők az égen. Eső nem lesz, sokfelé megélénkül, a főváros környékén, illetve az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 17 és 23, késő este 6 és 14 fok között alakul.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9 óra múlt 6 perccel köszöntöm a hallgatókat. Legyenek velünk egészen 11 óráig, számítok önökre. Jöjjön is, mivel foglalkozunk a délelőtt első órájában, témáink röviden. Ficamot, én és szalagszakadást, csonttörést, gerincsérülést, de akár agyrázkódást is okozhatnak a trambulinok.
Kisebbik fiamnak eltört a csuklója, de ennél sajnos sokkal súlyosabb maradandó dolgokról is hallottunk. A szomszéd kislány is volt, hogy elfelejtette, hogy nyitva van, és akkor ugrálás közben kirepott.
Engedjük-e a gyerekeket ugrálni, és ha igen, hány éves kortól? Megelőzhetőek-e az otthoni sérülések, és vajon biztonságosak a játszótéri eszközök? Hogy ne legyen több baleset nyáron, milyen feltételekkel sportolhatnak szabadban a gyerekek? És önöknél sérült már meg gyermek trambulinozás közben? SMS számunk 0630 9666. Villogás, büntető fékezés és pofoszkodás, egyre több az agresszív sofőr az utakon.
Egyet rávillantottam, és ezért ő cserébe büntetésből bejötteném, egy centiméternyire megmozdítottam a kormány, ettől az én autóm bekígyózott, és elkezdtem felborulni.
Kikre jellemző az erőszakosság, és miért a volán mögött vezetjük le a napi feszültséget? Érdemes lenne pszichológiai alkalmassági vizsgálattal szűrni a járművezetőket. Milyen szankciókra lenne szükség az erőszakos sofőrökkel szemben, és mivel lehetne javítani a közlekedési morálon? Önök is idegesek a volán mögött? SMS számunk tehát még egyszer 0630 9666. A délelőtt mai szerkesztője Füredi Zsolt. Egy rosszul sikerült lábra érkezés és 5-7 gipsz, mondta egy anyuka a trambulinozásról, amit egyesek, köztük orvosok is betiltanának. Az ebből adódó gyermekbalesetek száma drasztikusan megnőtt az elmúlt években. Engedjük-e a gyerekeket ugrálni, és ha igen, hány éves kortól ajánlott? Hamarosan ezekről beszélgetünk, előtte azonban következzen Füredi Zsolt összeállítása.
Lehet benne ugrálni és játszani egész nap.
Ott lehet nagyon sokat felugorni, és bármit lehet csinálni a levegőben.
Egyszer egy gyerek megy be, és akkor így nincs ütközési lehetőség.
Már hárman is bementünk egyszerre, azt elmondom.
Így játszottunk, az fél eltört a barátomnak az ujja a trambulinba.
Nekünk a trambulinban meg azt írják, hogy nehogy elesünk, mert itt a nyakunkat így beütjük, a fejünket kifordul, és akkor így megsérül.
Valóban veszélyesek a trambulinok, ficamot, ín- és szalagszakadást, csonttörést, gerincsérülést, de akár agyrázkodást is okozhatnak. Főként, ha nem ellenőrzött körülmények között, testalkatnak és fittségnek megfelelően használják ezeket a lehetőleg 6 év feletti gyerekek. Ugyanakkor egyre népszerűbbek ezek az akrobatikus eszközök, és ezzel együtt drasztikusan megnőtt a balesetek száma is. Ez az édesapa is megfordult már a gyermekével a kórházban.
Kisebbik fiamnak eltört a csuklója, de ennél sajnos, amikor ben voltunk a kórházban, mert műteni kellett a csuklóját, akkor sokkal súlyosabb maradandó dolgokról is hallottunk, úgyhogy ha most gondolnék rá, nem mennék. Sajnos a gyerekek sokszor nem kontrollálják magukat, látják azt, hogy más tigrisbukkanozik, látják azt, hogy más szaltózik, és olyan sérülések lehetnek belőle, ami maradandó. De a szomszéd kis is volt, hogy elfelejtette, hogy nyitva van, és akkor ugrálás közben kirepült ott nálunk. És azóta, mióta ugye ez történt a kisebbikkel, azóta még inkább fokozottan figyelünk rá, hogy ott legyünk, mert azért ez egy veszélyes üzem.
Hasonló történetet mesélt egy másik családfő is a fiáról.
Elkezdtek játszani a gyerekek dél körül, hárman voltak talán. És akkor egyszer csak bejött a nővérem, hogy hát van valami probléma. Lényeg az, hogy el kellett vinnünk őt a helypálba, és vettünk neki egy gyerekmankót, begipszelték neki, és ott a helypálba mondta az orvos, hogy ő már pedig betiltaná ezeket, mert el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi gyereket fognak ide etence. Tehát, hogyha ellentétesen ugrálnak a gyerekek egyik föl egyik le, meg hát itt nem lehet kiszámolni, hogy ki hogy esik le, meg ki hogy ugrik föl, és egyből megvan a baj.
És önök, illetve a nővére ott mennyire figyeltek a játszó gyerekekre?
Tulajdonképpen figyelgettek rá, de azért 12 éves gyerekekről beszélünk, tehát nem egy 5-6-7 évesekről. Vagy egy pillanat alatt megvan az. Egy pillanat alatt.
Egyik hallgatónk úgy véli, hogy a trambolinok nem feltétlen hasznosak a gyermekek fejlesztésében.
Vagyok kapcsolatban fejlesztő pedagógusokkal, és őtőlük tudom, hogy ez nem minden gyermeknek használ. Tehát vannak olyan fejlesztendő területek, amikre ez nincs jó hatással, hogy állandóan ugrálnak a gyerekek, és felpörgetik magukat, és az agyban is nem tudom, mi történik közben. Tehát a hinta az egy egészen más pályákat mozgat, más idegpályákat, az agyra is máshogyan hat.
A következő úr szerint a felfújható ugrálóvára és hasonlóan veszélyesek lehetnek.
Rendezvényen, meg strandon állítottak fel ugrálóvárat. Gyerekek sírva fakadva jöttek ki, mert gyakorlatilag az ugrálóvár funkcionálisan pont ugyanaz, mint a trambolin. Tehát ugrálnak egy levegővel felfújt dolgon, ott meg egy rugós asztalon ugrálnak. Tehát ugyanaz a becsapódás, és utána a hirtelen kilökődés, tehát ugyanúgy terheli elvileg a gerincet.
Ugyanúgy vigyázni kell.
Igen.
Unokája kéztörése után a család inkább szétszette a trambolint, meséli a következő nagymama.
Olyan 5-6 éves lehetett a kislány, és akkor kéztörés. Tulajdonképpen ezt megvették, mert úgy gondolták, hogy jó lesz majd a gyerekeknek, ugye, mert van 6 unoka most.
És mit szól ahhoz most a többi unoka, hogy szétszették a trambolint?
Én szerintem nem is gondolnak rá. Roller van, kerékpár, úgyhogy mással játszanak, labdáznak, fociznak, úgyhogy sokkal jobb szerintem.
Régen szaladgálás volt, meg felmásztunk a fára, és onnan leestünk, de azért régen is meg kellett tanulnunk, hogy vannak szabályok, és a falek tetején már törnek az ágak.
A szabadtéri játékok használatának is a szülői tanítás és odafigyelés lenne a kulcsa, mondta korábban dr. Kassai Tamás traumatológus.
Amikor a játszóterek egyre nagyobbak lettek, egyre nagyobbak a csúszdák, egyre magasabbak a mászókák, és egyre inkább teljesítménykényszer van a gyerekben. Azt próbáljuk benne hajtani, hogy még nagyobbat ugorjál, még magasabbra menjél. Nem azt, hogy addig menjél, ameddig biztonságban vagy. Nem azt tanítjuk meg, hogy nem baj, ha nem mentél most fel a mászók a tetejére, az a jó, hogy leérkeztél. Vagy tudod, mit, hogy fel szeretnél menni a mászók a tetejére, oda megyek veled, és mutatom, hogy merre tudsz lejönni. A tanítás nagyon fontos része ennek. Nem biztos, hogy csak tiltani kell, sőt, szinte biztos, hogy nem tiltani kell a gyereket attól, hogy sportoljon, mozogjon, hanem meg kell neki tanítani, hogyan tudja ezt biztonságban megtenni.
Vajon megelőzhetőek a sérülések? Ezt járjuk körbe a vendégünkkel, dr. Doszkocs Péter, ortopéd traumatológus, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika főorvosa érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Említette itt nekem, doktor úr, hogy 3 gyermeke van, igaz, hogy ők már kinőttek a trambolinozásból, de része volt az életüknek, és ha igen, akkor ön mennyire óvta, védte őket?
Igen, nekünk is volt trambolin, ugye körülbelül 10 éves korukban, viszont ez egy ilyen szobában használható, egy alacsonyabb trambulin volt, ezen nagyon szerettek ugrálni, egy ilyen kisebb trambulinnak azért kisebb veszélyei vannak, mint a manapság általános állványon lévő nagyobb trambulinoknak.
Na majd ezeket mindjárt megnézzük, mert ami a szobában van, azon meg nincs körbe hálószoba, mindegyiknek szerintem megvan a maga veszélye, de talán ön is egyetért azzal, hogy azért ez nem feltétlen játékszer, ugye ezt úgy definiálják, hogy egy profi akrobatikus eszköz, akkor ehhez azért némi tudás kell, hogy jól használjuk.
Igen, jó, tudás kell, ugye egyrészt, hogy pontosan hova érkezzen, meg kell tanulni azt is, hogy ugye milyen mozdulatokat szabad végezni, és fokozatosan kell ugye hozzászoktatni a tevékenységet, tehát először csak kisebb ugrálásokat, és akkor utána, hogyha már biztos a gyerek a mozgásban, akkor lehet ugye tovább fejleszteni.
Na de tudja, egy gyerek egyedül nem szeret egy ilyen helyen ugrálni, tehát már eleve többen vannak, gondolom, hogy itt is kellene egy szülői felügyelet, hogy hányan legyenek benne, de nézzük is, hogy mi akkor a baj ezzel az eszközzel, mert én most itt elkezdhetném sorolni, és el is kezdem, hogy ficam, szalagszakadás, tért, könyöksérülés, és mehetnénk tovább egészen az agyrázkódásig. Szóval hogy rengeteg veszélyhelyzet van.
Igen, egyrészt, hogyha többen ugrálnak a trambulinba, ami eleve nem ajánlott, akkor ugye egymásnak eshetnek arcsérülések, fogazat kitörhet, aztán agyrázkódást szenvedhetnek, aztán gyakori ugye a végtagsérülés, amikor már az egyik gyermek lent van a trambulinon, a másik ráesik, tipikusan felkar, könyöktáji vagy csuklótáji alkari sérülések, illetve az alsó végtagon a tért kalács, ficam, szalagsérülés, bokasérülés, sérülés, ezek jellemzőek.
Tehát, hogyha arra gondol az ember, hogy pont nyár van, és szabadon kellene, hogy legyenek a gyerekek, és mondjuk ez egy műtéttel végződő, vagy egy gipszel végződő igen. dolog, akkor a legjobb esetben is egy bokánál azért egy 6-8 hét.
Körülbelül ugye? Másfél hónap, igen.
Tehát, hogyha ezt a felelősséget nézzük, akkor valóban egyetlen. Óvatosan kellene. Biztos oka is van annak, hogy mondjuk Ausztráliában 6 éves kor alatt ezt konkrétan betiltották. Igen. Akkor ezek szerint ott...
Nyilván gyermekeknek még azért akár idősebb korban is a belátó képességük nem biztos, hogy olyan jó, de talán már 6 éves kor fölött a csontozat jobban föl van készülve az ilyen terhelésekre, illetve beszéltünk arról ugye, hogy mondjuk agyrászkódás, gerincrászkódás is ugye felléphet ettől a sorozatos ugrálástól, és a gerinc az már 6 éves kor után kezd erősödni, ezáltal ezek a idegrendszerre ható problémák talán kisebb mértékben jelentkeznek.
Akkor amiatt, hogy a kicsiknek még az egész csontozata, vagy ahogy említette, és ez az egész vázizom rendszere nem olyan még, igen. mondjuk, mint egy 10 évesnek, ezért ha ott nem is feltétlen sérül, de mit okozhat?
Hát túlterhelődhet, ha csak a kis ízületekről, izmokról, szalagokról beszélünk, akkor ez akár csak egy rándulásos hasonló fájdalom formájában múlik, vagy jelenik meg, ami egy néhány nap alatt azért elmúlhat, de ugye, hogyha nem is konkrétan agyrászkódás szenved a beteg, vagy a gyermek, de magántól ettől a folyamatos rászkódástól az idegrendszert ezt megterheli, tehát egy akár egy későbbi fejfájást, vagy egy kimerültségérzést is kiválthat.
Maradjunk is ennél a folyamatos rászkódásnál, mert hogy vannak orvosok, akik konkrétan úgy fogalmaznak, hogy egy folyamatos becsapódás. Tehát, hogy itt beszéltünk a gerincről, a végtagjainkról, tehát a csontozatról, de azt, hogy mondjuk itt ez az agyunknak sem tesz jót, ugye?
Igen.
König doktor úgy fogalmazott, hogy ez olyan, mintha 50-szer falba vernénk a fejünket, hát, és mondjuk, hogy picit érzékeltessük, hogy igen. ez hogy is néz ki.
Ugye az agy a koponyán belül az agyvízben tulajdonképpen úszik, de ez a vízréteg ez csak néhány milliméter, úgyhogy amikor elmozdul a fejünk hirtelen, akkor a csontnak tulajdonképpen nekiütődik az agyunk, és gyakorlatilag ez mechanikailag terheli, és ez a kis idegsejtek közötti kis kapcsolatokat meg terheli, ami végül sorozatos ismétlődések esetén már akár tartósabb károsodáshoz is vezet.
De mondjuk azt mondja, hogy egy fél óra intenzív ugrálás, mert mondjuk valószínűsítem, hogy egy kicsi gyerek már ezek után mondjuk megunja, vagy kimerül, vagy elfárad, már ez is veszélyes, hogy mondjuk egy fél óráig
szerintem a mértékletességet, hogyha tartjuk, azért az még biztonságosnak tekinthető, tehát azért ez mégse magasról esés, nem egy olyan nagyon nagy energiájú behatás, inkább az ismétlés szám az, ami ebből a szempontból nézve problémát okozhatna, de mondjuk talán azt hiszem, hogy egy fél órás használat az még egy észszerű időkeret.
És akkor még nem beszélünk arról, hogy mi van akkor, hogyha onnan kirepül a gyerek, igen. mert ugye ön is kezdte, hogy egy lakásban használható kisebb típusú, az lehet, hogy nincs annyira magasan, de azt meg ott nem védi semmi. Igen, tehát egyrészt ez a biztonsági háló, ez azért egy fontos
igen,
dolog.
Abszolút, ugye amiket hazavisz az ember, ugye nem professzionális eszközök, azokat saját maga szereli össze, nem biztos, hogy annyira stabilra, aztán lehet, hogy nem érzékeli a védőhálónak a súlyos, vagy a fontosságát, nem kerül fel, vagy egyszerűen csak leveszik, elhasználódik, ugye kültéren a fagy, vagy az UV-sugárzás hatására ezek elgyengülhetnek, kiesik a gyermek, ugye körülbelül egy méter magasból nem tervezetten, tehát egy fordulás, perdülés közben érkezik meg, akár egyenetlen, vagy kemény talajra, esetleg a trombolin környezetében lévő elhelyezett tárgyakra, amik még külön fokozzák a sérülés veszélyét.
Akkor azt mondja, hogy alapvetően szülői felügyelet nélkül ne csinálják a gyerekek. Nagyon sok nagyszülő is hallgat bennünket, és ugye nyári szünetben akár ők meg akarják ajándékozni a gyerekeket, ott van, ugye hallottuk a bejátszóban is, legyenek ott kint, és figyeljék.
Hát, nyilván már egy esést közvetlenül nem tudnak megakadályozni, de a nagykorú felügyelete mindenféleképp fontos, hiszen ha már megtörténik a baj, akkor az első segélynyújtás, illetve a további teendők megszervezésében nagy a szerepe.
Hát csak tudja, nem csak ott a trambulinban lehet a baj, hanem mondjuk egy kisebb gyerek, aki éppen nincs, vagy azt mondják a nagyok, te most ide nem férsz be, és mondjuk alámászik. És bemegy alá, ugye? Tehát ez egy nagyon
Az pedig még rejtettebb, mert ugye, ha még látja a másikat, akkor talán figyel rá, de ha nem is látja, akkor abszolút védtelenül van alatta. És ugye ezt egy nagyszülő vagy egy felnőtt ezt például tudja kontrollálni, hogy ilyen ne történhessen.
Igen, picit visszakanyarodok ehhez a bizonyos becsapódáshoz, hogy azért a profibb eszközöket, trambulinokat úgy árulják, hogy némi szivacs réteg is van, ugye, ott a csavaroknál, igen, hogy ezeket jó azért megnézni, és egyáltalán az összes csavart illesztés, mert ennek összeszerelése nem kis munka, sokan kihagyják, gondolom, a téli időszakban, ezeket azért jó lenne ellenőrizni, ne rogyjon be a lába.
Pontosan szezon előtt egy karbantartást ellenőrizni, hogy van-e az a csavar valamelyik alkatrész esetleg, meg lazult-e, és van-e cserére szükség.
Látják egyébként, hogyha mondjuk ő most felnőttekkel is foglalkozik, de azért rálátása biztos, hogy van. Mennyi az az eset, ahol már azért menni kell orvoshoz hívni, hát, traumatológián ellátni?
Laikusoknak annyi tanácsot azért adnék, hogy ha azt látja, hogy járóképes, csak este felé duzzad be a lába, akkor, vagy az adott végtag, akkor esetleg egy-két napot is várhatnak megfigyelni, hogy múlnak a panaszok, de hogyha egy héten túl fennálló panaszok vannak, akkor mindenféleképp orvoshoz kell menni, és ugye vannak a sürgősségi esetek, ahol deformálódik a végtag, esetleg nyílt sebek alakulnak ki, nyílt törés, nem tud lábra állni, ilyen esetben azonnal menni kell a sürgősségi osztályra.
De akkor azt mondja, hogy vegyük komolyan, ugye, mert hogy nagy kérdés, hogy balesetkor mit tegyünk, persze ezt egy szülő döntése látni, igen, de egy törést lát.
Hát
ugye?
Azért az esetek nagy részében az deformált, elgörbült végtaggal jár, illetve nagyon, ugye ez ilyen köznyelvben is benne, vagy nem tudja mozgatni, ami el van törve, az olyan erős fájdalmat okoz, hogy nem tudja mozgatni, vagy alsó végtagnál nem tudja terhelni.
És akkor mindenképpen orvosi ellátást, tehát ezt vegyük komolyan mindenképpen. Meg lehet tanítani egy gyereket, hogy hogyan essen? Hogy hogyan essen jól, mert hogy elesik, az benne van a pakliban.
Igen, szerintem egyrészt a kisgyerekekben sokkal jobban benne van ez reflexzerűen is, az esés kontrollálása. Bizonyos helyzetekre azért érdemes odafigyelni, hogy kigurulja esetleg az esést, vagy a fejét jobban védje, de vagy esetleg, hogyha a másik gyermek ott van már a földön, akkor rá ne essen rá, de alapvetően ezek reflexes mozdulatok a másodperc töredéke alatt történnek, és ugye az előbb is mondtam, hogy ugye benne van egy perdülésbe, tehát nem tervezetten kiugrik, hanem esik, és ugye ilyenkor már máshogy áll a súlypontja a gyermeknek, és nem biztos, hogy tudja kontrollálni az érkezést.
Most azért az jutott eszembe, hogy nagyon sok szülő környezetemben is, akiket megkérdezek, azt mondják, hogy de hát fejleszt a trambulin, hiszen ott van benne, sőt néhánynak oda is van írva az ismertetőjére, hogy a finom motorikus mozgást segíti. De hát nekem meggyőződés, hogy más sporteszköz, vagy más sportolás is tudja ezt a finom motorikát fejleszteni úgy, hogy nem okoz mondjuk balesetet.
Igen, azért vannak különbségek, a sportot én is támogatom, illetve ezt a finom motorikát, egyensúly kialakulását.
Tudna mondani akár, képet, hogy inkább hát, mire mit válaszunk?
Ami én a trambulin, ugye az egy veszélyesebb eszköz, talán azt tudom mondani, hogy a kerékpár az egy jó megoldás, lehet labdasportokkal is, ugye ugyanúgy jó, lehet egyensúlyt fejleszteni, a finom motorikát fejleszteni. Persze hát minden sportban megvan külön-külön a veszélyforrás, itt azért a kerékpárnál is, hogyha közlekedésben részt vesznek, nagyon fontos, hogy lámpa mindig legyen, illetve fülhallgatót azt semmiféleképp ne használjanak.
Most a kerékpár, hát akkor egy kicsit azért beszéljünk erről is, mert szokták összefüggésbe hozni, hogy ott is, ha elesnek, akkor ugyanúgy lehet egy lábtörés, biciklivel is nagyon gyakran úgymond el lehet esni, és ott a baleset. Azért, ha ezeket összehasonlítjuk egymással, akkor a balesetek száma hasonlóan gyakori? Vagy mégiscsak azért azt mondja, és szerintem azt fogja mondani, hogy jóval veszélyesebb a trambulin, de erre bízom.
A trambulin az biztos, hogy jóval veszélyesebb, de talán kevesebben használnak trambulint, mint a kerékpárt, úgyhogy ez nagyjából kiegyenlíti a gyakoriságot. Inkább azt lehet mondani, hogy a trambulinnal elszenvedett sérülések gyakorabban szükségesek orvosi ellátás, esetleg műtéti kezelés.
Azt írja itt egy hallgató, hogy a trambulin nem előnyös a gerincnek, az ízületeknek, sőt, ő azt mondja, a gerincferdüléshez is hozzájárulhat, és nem is vett a gyermekének. Valóban eljuthat idáig a történet?
Igen, ez egy túlságosan dinamikus mozgás, illetve függőleges irányba magát a csigolyákat terhel, és ugye a gerinc görbületeit fokozza, tehát kedvezőtlen irányba. Hát nyilván a gerincferdülésnek vannak egyéb faktorai is, amit külön gyógytornával kell kezelni, erősíteni. Tulajdonképpen a gerinc izomzat erősítése a kulcsa a gerincfeldülés kezelésének, viszont a trambulin az egy olyan irányú behatás, ami pont, hogy kedvezőtlen a gerinc izomzatára.
Azért ott vagyunk szülők, akkor is történhet bármi, és mondjuk akár egy játszótéren, hogyha vagyunk, akkor is történhet baleset mindenképpen, de mondjuk a hinta, abból is ki lehet zuhanni, tehát alapvetően minden játék hordoz veszélyforrást.
Abszolút. Ugye az sem mindegy, hogy hogyan, hova esik, tehát a hintánál is a környezetét kell kialakítani, jó, hogyha már kiesett, akkor inkább puhára essen. Talán azt mondom, hogy itt ugye az ülő póz miatt nem esik olyan magasra, viszont itt sokkal szerencsétlenebbül, akár a fejére, nyakára is eshet, ha hátra borul ki. Ugye, hogyha úgy hátra dőlve próbál hintázni a gyermek, és lecsúszik például, ami viszont sokkal súlyosabb sérülés, tehát nyaki gerinc sérülést okozhat, vagy esetleg az agyrázkódást.
Azért már azt érzem, hogy az EU szabályozás óta, mert ugye már jó pár éve, akár évtized a játszóterekre is vonatkozik, és ugye, hogy puha talajra érkezzünk, akkor például a csúszdáknál is van egy ilyen kicsúszási felület, igen, ugye, ami lassító, igen, vagy nem is tudom, hogy igen, hívják, akkor azt is tudom, hogy a különböző játékelemeket bizonyos méterre kell egymástól helyezni ahhoz, hogy ne legyen baleset, de alapvetően ez egy olyan hely játszótéren lenni, ugye?
Igen, de ugye ezekkel a puha felületekkel azért jelentősen lehet csökkenteni a sérülések mértékét, de ennek ellenére, hogyha gyerekek felszabadultan játszanak, azért mindig kialakulhat valamilyen sérülés.
Amikor én gyerek voltam, akkor még nem volt ilyen, hogy sisakot hordunk, meg térdvédőt, és most azért ott van gyerekeknél is, ugye nem ezekre a nagyon veszélyes rollerekre gondolok, de hát már a kicsiknél is akár ön ajánlja, ez egy jó biztonsági dolog, hogy erre rászoktassuk a gyereket. Igen, a sisak, vagy akár a korcsolyázásnál, ugye a görkorcsolyázásnál, így van, ott vannak, igen, ezek a védőfelszerelések.
Jó 10 évet külföldön éltem, és ott abszolút az alapvető volt, hogy sisakba biciklizett mindenki, ez szerintem is nagyon fontos, ez egy olyan egyszerű dolog, amivel súlyos sérüléseket kivéthetünk. Talán azt mondom, hogy a könyökvédő, csuklóvédők azok jobban a horzsolástól védenek, mert azért egy törést egy ilyennel kikerülni azért bizonylag azért szerintem nehéz, ott az erőhatás az működik, a fizikát nem lehet azért kikerülni, de mindenfelekét tompítja az erőbehatást.
Mert hogyha azt nézzük, hogy jön a nyár, a szünet, akkor azért a görkocsolya, a gördeszka, a roller és a bicikli, ezek most előtérbe kerülő dolgok.
Igen, ezek a szezonális balesetek, és főleg amikor indul a nyári szünet, akkor látjuk, hogy tömegével jönnek az ambulanciára az ilyen sérültek. Mindenféleképp körültekintően kell ugye a gyerekeket is felkészíteni, hogy mire figyeljenek, főleg amikor közlekedésbe is részt vesznek, akkor járdahibákra, hogyha esetleg felakad vagy a roller, vagy ugye a görkorcsolya, tehát ezekre föl kell őket készíteni, megtanítani a helyes használatra, és hát azért a segédeszk, vagyis a védőfelszereléseket mindenféleképp támogatom, de ebből leginkább szerintem a sisaknak van igazán nagyobb szerepe.
Kedvesek a hallgatók, mert írnak nekünk, úgyhogy figyelemmel kísérnek bennünket, és örülök, hogy nagyszülők írnak, mert azért az ő felelősségük is ott van nyáron, amikor vigyáznak a gyerekekre. Azt írja egy hallgató, hogy unokáim ugráltak trambulinot, de csak hevederekkel biztosítva, nagyon élvezték, és nem lett semmi bajuk. Ez számomra felvett bizonyos korlátokat, nem biztos, hogy minden gyerek ezt így tudja élvezni, de ezt ön támogatja, ezt így jónak tartja?
Szerintem ez egy nagyon jó biztonsági plusz, hogyha hevederben van, ugye ez általában a strandokon szoktam ilyet látni, amikor felemelik, és akkor egész magasra is fel tud ugrani, viszont nem zuhan vissza, tehát végülis tényleg a beérkezés, becsapódás az a kritikus része.
De akkor ehhez árulnak ilyesmit, mert ugye ez nem része és tartozik ennek az eszköznek,
hát,
sajnos.
Ennyire nem ismerem a piacot, de mondom, főleg én strandokon szoktam látni, ezek már inkább ilyen profi felszerelések, ugye motorral vannak ellátva, fölemelik. Az, hogy most otthoni használatra milyen típusú hevederek vannak, azt annyira nem látom, de ha lehet, akkor biztos, hogy érdemes beszerezni.
Nyáron orvosi ellátásnál látja, hogy mik a leggyakoribb balesetek? Most itt akár, hogy láb, hogy kéz.
Szét lehet ugye választani a koponyasérüléseket, azt már körülbelül érintettük. Gerincsérülés az egy veszélyes, de az hála Istennek nem annyira gyakran fordul elő, de a leggyakoribb ugye a végtagsérülések. Itt mehetünk föntről, hogy kulcsontörés, könyöktáji felkartörés, ezek általában leggyakrabban műtétet is igényelnek, alkar csukló környéke, illetve alsó végtagon a térdízület, bokaízület, amik nagyon súlyosan tudnak sérülni.
Még egy kérdésre van időnk, hogy ne pörgessük a gyerekeket könyökénél fogva, ugye? Ez egy megszívlelendő és egy jó tanács így nyárra.
Ez nekem a misszióm, hogy erről beszéljünk, ugyanis ez hát valamennyire társul azért a trambulinos témakörhöz is, de hogyha például leesett a gyermek, és hirtelen fel akarjuk őt kapni, akkor a könyök az könnyen ki tud ficamodni, kis megsérült, tehát az alkaron ne húzzuk a gyermeket, hanem mindig a felkarnál emeljük.
Hát köszönöm szépen, és köszönöm a hallgatók nevében is a jó tanácsokat. Dr. Doszkocs Péter ortopéd traumatológust hallották. Megszívlelendők voltak a jó tanácsok szülőknek és nagyszülőknek. Hírekkel folytatjuk, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Jóvá hagyta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel folyósítását az Európai Unió tanácsa. A döntés értelmében akár már ebben a negyedévben megkezdődhet az első részlet kifizetése. A tagállamok kormányait képviselő testülete mellett egyhangulag elfogadta az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot is. Ma is folytatódik a kétnapos kihelyezett ciprusi uniós csúcs. Az állam és kormányfők energetikai, valamint védelmi kérdésekről és az Európai Unió 7 éves költségvetéséről egyeztetnek. A találkozóra meghívták az öböl országok, valamint Egyiptom, Szíria, Jordánia és Libanon vezetőit is. 3 héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök, miután egyeztetett a két közel-keleti ország nagykövetével. A fegyvernyugvás az eredeti tervek szerint hétfőn járt volna le. Célja, hogy létrejöjjön a béke megállapodás a két szomszédos közel-keleti ország között. Idehaza díszfestést kapott a honvédség egyik Gripen vadászgépe. A gép dekorálásán 10 szakember 3 hétig dolgozott. A jármű külseje egy NATO hadgyakorlatra újult meg. Az eseményre a résztvevő századok minden évben egyedi festéssel készülnek. Egész napos családi programok várják az érdeklődőket holnap a Városligetben a rendőr és tűzoltó napon. A két szervezet 13. alkalommal ünneplik közösen védőszentjeik, Szent György és Szent Flórián napját. Ami az időjárást illeti, mindenütt napos száraz az idő. A főváros környékén, valamint az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Délután 17 és 23, késő este 6 és 14 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg fronthoz néhány fokos leülést.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
9:50. Villogás, leszorítás, büntetőfékezés, veszekedés és verekedés. Egyre több az agresszív sofőr, akik számtalan balesetet okozhatnak. 2 hete a Váci úti felüljárón történt tragédia, de kikre jellemző az erőszakosság és mivel lehetne javítani a közlekedési morálon? Egyáltalán létezik-e hatékony megoldás az agresszív vezetőkkel szemben? Füredi Zsolt összeállítása.
Itt jöttél, vagy ott jöttél el mellettem?
Ő előzött meg engem. Hogyha ő jön egy robogóval, amikor nincs karosszéria, nem kapja meg az elsőbséget.
Közöltem vele, hogy utolsó pillanatban indexelsz és jössz elém, ez nem működik. És onnantól kezdve hajkuráztuk egymást, bevágott elém, leugrott a motorról, és idegbeteg módon belevágott a motorháztetőbe.
Elkezdtünk veszekedni, és amikor el akartam menni, akkor elindult az autójával. Megint el akart ütni.
Íme egy tanul, aki látta az egészet. Ki az agresszív?
Mindketten természetesen. Minden frusztráció és minden erőszak az kikerült ide.
Nem kéne lehigadni.
Ezt könnyebb mondani szerintem, mint megcsinálni.
Egy klasszikus példa, melyet sok éve véletlenül kaptam el Budapesten, ám azóta a helyzet csak rosszabbodott.
Mit csinálsz?
Bejárta az internetet az a felvétel, amikor egy kikanyarodást nehezményező sofőr ordítva csapkodta a másik járművet, melyben az ilyet utasok rögzítették az esetet.
Mit csinálsz?
Ne hagyjad, menjél, Zolt! Ne állj le, légy szíves, kérlek, nagyon félek.
Itt pedig egy autós leszorította a kerékpárost.
Adjál már legalább egy métert! Az életemről van szó, ember! 5 centivel arra megyek, első dorszót dögök meg, vész a börtönbe!
De volt, hogy két agresszív sofőr útszéli terelőtáblákkal ütötte egymást. Akadt, aki kalapáccsal vagy paprikasprével rendezte a problémát. S előfordult, hogy csak az ököl maradt. Például, amikor ez az úr a koccanását próbálta éppen megbeszélni.
Mögöttem rögtön agresszívan azt mondta, hogy te köcsök, mennyi tovább. Mondtam, hogy pici türelmet, mert neki mentek a kocsimnak. És ketten kiszálltak a kocsiból, és lendült az ököl. Szó nélkül. 450 ezer forint volt a fogpótlás. És tehetetlenek vagyunk, mert nem lehet kommunikálni.
Egyre több az agresszív sofőr, és a felmérések szerint az autósok csupán 29%-a érzi magát biztonságban az utakon. Vezetés közben ugyanis mindenki leveti az állarcát.
Sajnos a mentalitás és a stílus ilyen. Hát nem csak a dugó miatt. Most valahogy ilyen életformánk van.
40-nek tekinti az autót a férfiak 35%-a, és az agresszió levezetésének egyik módja az autóvezetés?
Nem, lehet, hogy ez neki egy inkább egy hatalomérzetet ad.
Csak még kell agresszívnak lenni.
Mert ettől is a fontosságát hangsúlyozza, figyeljenek fel rá. Illetve ez a példakép van előtte.
Miért változott így meg a világ?
Nem is volt ennyi autó, és ez a közlekedési morál, ez már otthon a gyerekszobában megmutatkozik. Amikor az ember biciklit kap, és hogy a biciklivel hogyan megy, bicikliről motorra, motorról autóra, ez így.
Ez otthon... nincs meg, akkor már pótolhatatlan felnőttként?
Igen.
És bizony a közúti balesetek 56%-a az agresszív vezetésnek köszönhető.
100-110-en mentem, balsából bevágott elém egy autó, úgyhogy majdnem legyalult a kocsim elejét, megijedtem. És egyet rávillantottam, és ezért cserébe büntetésből bejötteném, 1 centiméternyire megmozdítottam a kormány, ettől az én autóm bekígyózott, és elkezdtem felborulni. És ez azt jelentette, hogy felrepültem a levegőbe, fejjel rázuhantam az autóval együtt a szalagkorlátra. Ő viszont hátsó elkerülő úton eltűnt, tehát cserbe hagyott. Mai napig táppénzen vagyok, tönkrement az életem, nem tudok jogázni, táncolni, kirándulni, ő meg eltűnt. És úgy gondolom, hogy az az ember, aki nem alkalmas arra, hogy belássa, hogy milyen következményekkel jár az ő vezetési kihágása, az ne jusson vezetési lehetőséghez.
A következő sofőr kötelező pszichológiai vizsgálathoz kötni a jogosítvány megszerzését, mert már ő is volt életveszélyes helyzetben.
Haladtam el a belső sávba, és úgy jött ki mellettem az előttem lévő autó, hogy én a hátsó kerekénél voltam már. Kivágódott szó szerint elében, úgyhogy püstölt a kerék, rá kellett fékezzek, és akkor rádudáltam, akkor meg kinyújtotta a középső ujját. És ez olyan 110 körül volt.
Csoda, hogy megúszták.
Igen. Nap mint nap hallja az ember, hogy ilyen-olyan baleset, meghaltak 4-en, 3-an, 5-en. Most is hallom, hogy Budapesten a hídon leesett egy autó, vagy letolták az autót, és a vétlen vezető halt meg.
Vajon 100 emberből hányan nem vagyunk alkalmasak autót vezetni, pedig van jogsink?
Júj, ez nagyon jó kérdés. Hát 100-ból körülbelül 30.
Tehát egy kötelező pszichológiai vizsgálat kiszűrni ezeket?
Igen, hogy alkalmas-e egyáltalán az illető egy ilyen veszélyes gép üzemeltetésére.
És az a 30 már esetleg nem az utakon vezetné le a napi stresszt.
Így van.
Valaki azt javasolta, hogy az elrettentő büntetés lenne célra vezető, mint Dániában, Ausztriában, azonnal lefoglalni az autót, aki így vezet.
Gyors hajtása talán jó. Én nem fogok megváltozni azért, mert 2 hónapra elveszik tőlem az autót. Tehát én attól a mentalitásom, a tulajdonságom az nem fog változni.
Utolsó megszólalónk pedig túl lassan hajtott, ezért agresszív társa büntetőfékezett, majd követte őt egészen a munkahelyi parkolójáig.
Fenyegetőleg lépett fel, jött felém, akkor elővettem a fegyveremet, és ez bőven elég volt, tehát használni nem kellett.
Ez milyen fegyver volt?
Gázriasztó pisztoly. Természetesen van engedélyem is rá, az nyilván van tartva. Igazából én nem ezért vettem, csak azért, hogy legyen. De megállásra kényszerített az illetőt.
Sajnálatos, hogy itt tartunk.
Igen. Annyi volt a bűnöm, hogy túl lassan mentem. Ide jutottunk, igen. De nem csak ott, tényleg a boltban is mindenki veszekszik, mindenki türelmetlen.
Változhat ez?
Mindenképpen egy kicsit szigorúbb törvények, és tényleg menetrögzítő kamerát alapból minden autóba beletenni, és akkor nincs mese.
És akkor most, hogy ezt végighallgattuk, ismét felteszem a kérdést, hogy vajon létezik-e hatékony megoldás az agresszív vezetőkkel szemben. Erről fogunk beszélgetni. Köszöntöm a műsorban Dobrocsi Endre közlekedésbiztonsági szakértőt és Zerkovics Dávidot, aki közlekedéspszichológus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én azt érzékelem, hogy ahogy egyre több az autó, és egyre több lesz, egyre több a dugó, és akkor automatikusan a konfliktus helyzet is egyre több az utakon. Ha ezt nézem, akkor ez nem jó tendencia, Dávid.
Semmiképpen sem jó tendencia, de kimondta a megoldást, hogy nem feltétlenül vagyunk mi emberek annyival agresszívebbek. Valóban a közlekedők száma, nem csak az autók, a mikromobilitási járműveknek a száma is. Tehát generálisan az egy területre számított közlekedőknek az aránya nagyon megdőtt, és kölcsönhatásba kerülnek egymással, és ez a szám meghaladt egy olyan kritikus értéket, hogy hirtelen a konfliktusok száma is megnő. És ezért érezzük azt, hogy a közlekedési morál és a konfliktusok, illetve az agresszió megnőtt.
Igen, de azért mégis miért leszünk sokan agresszívek vezetés közben, mert ennek számtalan tényezője lehet, akár a habitusa ilyen, vagy éppen felbosszantották, vagy van egyfajta egója, mert hogy van az embernek egy nagy autója, azt gondolja, hogy akkor hatalma van, ő uralja az utat, és akkor mindent lehet, és most csak mondtam egy párat, és látom is, hogy bólogat, szóval számtalan tényező vezet oda, hogy így viselkednek sokan.
Igen, itt rengeteg dolog hat párhuzamosan, de önmagában az autózás is bármilyen furcsa egyfajta stressz. Tehát lehet ez jótékony hatású, lehet ezt élvezni, de mindenképpen igényel egyfajta koncentrációt, és már önmagában a sebesség az emberi agy számára stressz helyzet, hiszen nem erre vagyunk evolúciósan tervezve, nem arra vagyunk kitalálva, hogy 50 km/h haladjunk, és ez sokak szerint már egy nagyon minimális sebesség, nem beszélve az autópályáról. Tehát az a külső környezeti hatás sorozat, ami bennünket érez, önmagában stressz, van, aki már ezt sem feltétlenül tudja jól feldolgozni, és akkor még csak egyedül van az úton. Önmagában a másik dolog, ami nagyon problémás, az valóban a körülöttünk lévő többi jármű. Tehát hozzájuk igazodni ez a folytonos adaptáció, hogyha valaki látom, hogy mellettem, mögöttem nem illeszkedik a forgalom ritmusába, hogyan reagáljam ezt le. Ez a folyamatos döntéskényszer. Tehát egy városi környezetben 10 másodpercenként lényeges döntéseket kell hozni egy autóvezetőnek akár. Van, aki ezt nem bírja jól, vagy legalábbis nem érzi jól magát ilyen környezetben.
Igen, de én akkor is azt érzem, hogy tolerancia nélkül ez nem megy. Tehát azt el kell fogadnunk, amit most is mondott, hogy sokan vannak, hogy igen, van, aki tötyög, és most is egy úr itt az iménti összefoglalóban mondta, hogy igen, ő komótosan, lassan megy, ő a biztonságra törekszik, nem tudhatjuk, hogy valaki éppen rosszul van-e a volán mögött, és most azért megy. Tehát nincs más, mint azért kicsit tekintettel lennünk egymásra.
Igen, oktatáson, előadáson szoktam azt a párhuzamot használni, hogyha van egy speciális jármű, mondjuk egy trailer, ami egy nehéz, mondjuk egy kombányt vontat vagy szállít, és sárga villogós autók mennek előtte, mögötte, rá nem vagyunk olyan mérgesek, és meg azt nézzük, feladatnak éljük meg, hogy hogyan kell őt kikerülni. De hogyha előttünk megy sokszor egy idősebb generációba tartozó sofőr, aki lassabban megy a kelletténél, akár 10-20 km/h, ő sokszor dühöt kap. Mit keres az öreg kint már az úton, miért nem megy inkább már haza? Ugyanaz a feladat, ugyanaz a szituáció, kereszt szerint ugyanúgy kell megoldanom a kikerülést. Mégis pszichésen másképpen reagálok rá. Tehát ez a legjobb bizonyítéka, hogy az elképzelésünk, a vélekedésünk rossz erről, nem maga a közlekedés rossz, hanem ahogy viszonyulunk hozzá.
Dobrocsi Endréhez fordulok most. Azt látjuk, hogy rossz a közlekedési morál, de nem tudom, hogy alapvetően a statisztikák mit mutatnak, hogy a balesetek többsége, ugye most rávágná szerintem 10-ből 9 ember, hogy a gyorshajtása az elsődleges, de szerintem jócskán ott van ez, hogy türelmetlenek vagyunk, hogy erőszakosak vagyunk, és ennek számlájára írható jó néhány baleset is.
Hát, hogyha valaki azt mondja, hogy a döntő többségében a gyorshajtásból erednek a balesetek, olyan nagyon nem jár messze az igazságtól. Gyakorlatilag nyilván egy baleset tekintetében nagyon nehéz csak egyetlen egy okot kimutatni. Tehát a gyorshajtás, az agresszió, a türelmetlenség, ez azok általában kéz a kézben járnak legtöbb esetben. Tehát nyilvánvaló, hogy azért ez nagyon-nagyon dobogós helyet képvisel a gyorshajtás. Nyilván ebből adódik az elsőbbség meg nem adása is itt tovább, de azért gondoljunk bele, hogy egy átlagos képességű járművezető tőnek. A reakció ideje 0,1 másodperc körül van, és hogyha csak is kizárólag 50 km/h sebességgel haladunk, akkor ez ott az 1 másodperc alatt olyan 14 méter körüli távolságot tesz meg a jármű, anélkül, hogy még a lassulás elkezdődne, és csak ezután fog következni az a fékút, amit ugye úgy nevezünk, hogy gyakorlatilag az a megállási távolság. Tehát ezen út alatt nagyon sok olyan dolog történik, amire ő még nem is reagál, tehát ez a egy másodperc arról szól, hogy észreveszi a teendőt, elindul a fejében valami gondolkodás, elindul maga az a lassítási mechanizmus, hogy na talán fékeznem is kellene, vagy valami kormány mozdulatot csinálni, és mire valóban hatékonyan elindul ez a fizikai folyamat, az alatt egy 50 kilométeres sebességről beszélünk. Tehát nyilván, hogyha most beszélünk egy 90 kilométeres sebességről, akkor ott már 25-26 méter tesz meg a jármű egy másodperc alatt, 130-nál meg 35 méter. Ezek olyan távolságok, amely alatt gyakorlatilag nem történik semmi, tehát történik az a folyamat, ami generál nekem valami cselekvési kényszert. Tehát ez a gyorshajtás, ez mindenképpen dobogós helyet kell, hogy képviseljen a bekövetkezett balesetek tekintetében.
De hogyha ez a másik oldal, amiről elkezdünk beszélni, hogy agresszívek az emberek, ott vannak a büntetőfékezések, ott van, hogy szabálytalanul sávot váltunk, most csak ezek jutnak eszembe, vagy nem tartjuk be azt a bizonyos követési távolságot. Egyre jobban jellemzőek.
Abszolút igen, és ugye gyakorlatilag ez az agresszió, ez nagyon gyakran megnyilvánul a járművezetés közben, de ahogy szoktuk mondani, ahogy élsz, úgy közlekedsz. Tehát ez az agresszív magatartás, ez sajnos egy társadalmi jelenség, amely nyilván lényegesen veszélyesebb helyzetet generál egy közlekedés során, mert mindaddig, amíg odébb lököm a pénztárnál előttem sorban álló vásárlótársamat, ott kialakul egy két ember közötti konfliktus. De akkor, amikor közlekedek, ahogy szoktam mondani, ez egy társasjáték. Tehát itt nyilván idézőjelben a társasjáték szót. Gyakorlatilag itt egymáshoz mindenképpen alkalmazkodni kell. Mások is hozzám, nekem is másokhoz. És igazából ez a jellegű agresszivitás, hogyha én bármi olyat teszek, amely a közlekedő partneremet egy váratlan helyzetbe hozza, akkor ő vagy jól fog reagálni rá, vagy nem. Tehát ez nagyon fontos azt tudatosítani, hogy lehet, hogy én, amit szeretnék csinálni, és ezt agresszívan teszem, és úgy gondolom, hogy meg tudom oldani, akár még a fizikát is meghazudtolván, de nem tudjuk, hogy hogyan reagál a közlekedési partnerem erre. Tehát ők lehet, hogy egy váratlan kormány mozdulat olyan magatartásra kényszeríti, ami aztán utána egy láncreakcióként egy óriási tömegbalesetet fog okozni.
Látom is, hogy Dávid bólogat itt a stúdióban.
Igen, és én most hagyd lépjek egy kicsit ki a közlekedés dimenziójából, mert munkáltatóknál vagy párkapcsolati terápiákban is azt látjuk, hogy van egy tendencia, és ezt olvassuk mindenhol, reklámokban, könyvcímekben, hogy találjuk meg önmagunkat. Amikor tanultuk a szakmát, sokkal inkább arról szólt az egész, hogy hogyan legyünk együtt hatékonyak csoportban, hogyan tudunk dolgozni, társas érintkezés pszichológiája, erről lehetett mindenhol olvasni, az ember társas lény, ennek köszönheti az előretörését elsősorban. Ma pedig mindenki önmagát keresi, és ezt is erősíti valamilyen módon egy tendencia, egy szinte látens marketing. Nem is annyira látens, ezt olvassuk falakon, reklámokon, mindenhol. Na most egy ennyire infókuszú kultúrában becsöppenni egy olyan közlekedési helyzetben, ahogy mondta is szakértő úr itt mellettem, ami abszolút társas játék. Ez ellentmondásban van a kettő.
Igen.
És ezt éljük meg. Teljesen ezt éljük meg.
Ugye megütötte a fülemet, Endre azt mondta, hogy úgy él, ahogy élsz, úgy vezetsz, és közben most a saját férjemre gondolok, aki tulajdonképpen egy higgadt ember, és akkor azt mondanám, hogy akkor ő higgadtan vezet. Mégis valahol pont itt éli ki a volán mögött. Lehetséges, Dávid, hogy azt a stresszt, vagy azt a kudarc élményt, ami éppen akkor aznap éri? Tehát nagyon sokra nem biztos, hogy a habitusunk olyan, hanem aznap ér bennünket akár egy olyan inger, amit robbanunk, és ezt ott vezetjük le.
Valahol a kettő között van a megoldás, mert az nagyon igaz, hogy az emberben kellenek, hogy legyenek alapvető tendenciák, és ott van azért a négy fal között is lehet rajta látni az agresszióra való hajlamot. Legfeljebb szemtől szemben egy ilyen konfliktus nem vállal fel mondjuk a párjával szemben, vagy a főnökével szemben, de ha magára zárja az autót, és egyetlen bukamozdulattal másfél-két tonnát tud felgyorsítani 50 km, 100 km per órára, az ad egy teljesen más lehetőségérzést. Arról nem beszél, hogy ott van az anonimitás lehetősége. Egyetlen gázadással eltűnök a másik szem elől. Ugye növekszik a cserbenhagyásos eseteknek is a száma, amennyire én tudom. Tehát az anonimitás az borzasztó, mert a felelősség is megoszlik, ha többen vagyunk ott. Ő volt a hibás, nem én voltam. Ott van valaki más, akire szintén rá tudom hagyni a szituációt. Nála van a labda, eltűnök. Ez sokkal nagyobb teret ad az agressziónak, mintha ott azonnal szemtől szemben vállalnom kellene a következményeket.
Örülünk, hogy az utakon is hallgatnak bennünket a Kossuth Rádiót. Egy hallgató azt írja, kamiont vezetek 29 éve, az emberek vezetési stílusa nulla lett. Az autópályán kisoroláskor beengedem, utána 70-nel megy előttem, rávillantok, befékezget, bemutat, és az ablakon kinyúlva az öklét rázza. Ugye el tudjuk képzelni, ugye, amit ír az úr. Ha konfliktus lenne, és nem lenne más kiút, sajnos állba kell verjem védekezés miatt, írta nekünk Fecó. Most itt mosolygunk, de közben ezek, ugye, gyakori?
Abszolút, abszolút gyakori, és nyilván azok az emberek, akik gyakorlatilag az életüket az úton töltik járművezetőként, ők nyilván sokkal több tapasztalattal bírnak. Azok, akik csak munkába jövet menet, vagy egyéb dolgok miatt vesznek részt a közlekedésben, nyilván kevesebbet tapasztalnak meg, és már ők is úgy gondolják, hogy ez nagyon komoly társadalmi gond, és azt szabad így fogalmazni. Ugye az előbb beszéltünk az agresszióról, általában azok az emberek, akik járművezetésen kívül, és hát egy viszonylag úgy körön kívüli, de agresszív magatartást képviselnek, nyilván nem fognak megváltozni akkor, amikor beülnek az autó, vagy legalábbis borzasztó piszi az, aki ott a nyugodtság érzete fog a megnyilvánulásaiból tükröződni. Viszont az lényegesen gyakoribb, hogyha valaki egyébként ugye az autón kívül életben egészen konform módon tud viselkedni, és bel az autóba, és gyakorlatilag akkor valami, mintha megváltozna, mintha átkapcsolna benne valami. De, és ez most nyilván nem egy automárkától, nem az autó nagyságától függ, bár sokan párhuzamot vannak ebben a tekintetben is, de igazából akkor, amikor egy autón kívüli életet élünk, akkor talán kevesebb az a kontakt, ami kivált esetleg belőle valamit. Viszont akkor, amikor beül az autóba, akkor nagyon-nagyon megnövekszik az a kapcsolat, amit a járművezető társak tekintetében ugye érez, és innentől kezdve, ha bárkinek a magatartása nem illeszkedik abba az elképzelésbe, amit ő gondol, akkor ez akár fordulhatóan jellegű dolog, utána már ő lesz az, aki abban a közegben generálja azt a konfliktus helyzetet, és az egy láncreakció.
Láncreakció, igen, és itt felvetődik a kérdés, hogy mondjuk adott esetben, Dávid, egy jogosítvány hosszabbításakor, ugye egészségügyileg átnézik az embert, és nem kellene mondjuk egy mentális teszt, egy felmérés, és akkor mit tudom én, kiderülne, hogy a reflexem ilyen, vagy pszichésen terhelte, és adott esetben akkor nem biztos, hogy alkalmas.
Ha a háziorvos kapacitása megengedi, akkor azért rá szoktak ők nézni arra, hogy az általuk ismert beteg milyen mentális állapotban lehet. Ugye rendszeresen kapunk felkéréseket közlekedéspszichológusok, hogy nézzük meg ezt a beteget, mert ők úgy látják, hogy az illető lassú, vagy adott esetben olyan neurológiai megbetegedést tapasztaltak, amiről gondolják, hogy a mentális teljesítményt is csökkentheti. Hát figyelnek ők erre, de nyilván nincs olyan műszer hátterük, mint mondjuk egy pályalkalmasság vizsgáló állomásnak.
Igen, de mondjuk én olyanra gondoltam, hogy mondjuk nem feltétlen csak az orvos, de mondjuk egy szimulátor lehetne nézni, hogy adott helyzetekben egy ember hogyan viselkedik, mire hogyan reagál. Szerintem itt elég sok minden kiszűrhető lenne, Endre.
Gyakorlatilag azt tudni kell, hogy egy évben körülbelül 90-100 ezer ember szerez B-kategóriás vezetőengedélyt. Ezeknek az embereknek az előzetes pályalkalmasság vizsgálatához bizony nagyon nagy eszközparkra szakemberek lenne szükség. Nyilván el lehet gondolkodni azon, hogy valami egyszerűsített pályalkalmasság vizsgálatnak nevezzük, de alapvetően talán ilyen mentálhigiéniás vizsgálatban kell gondolkodni. Nyilván jó lenne. De azt gondolom, hogy egyelőre még ebben azért nem tudunk előrébb lépni. Nagyon sokat gondolkodtunk ebben a történetben, mert ennek nagyon sok követelménye van, szakember, illetve technikai megoldás. Nekem volt annak idején olyan elképzelésem, ami persze nyilván sokak által ilyen megkövezést generált irányomba, hogy valóban akkor, amikor valaki egy vezetőengedélyt akar szerezni, akkor el kell menni orvoshoz, tanfolyamot végezni, gyakorolni, vizsgálni, stb. Tehát van néhány olyan mérföldkő, amit teljesítenie kell sikeresen. Akkor, amikor egy vezetőengedély lejár, akkor érdekes módon jelen jogszabályok alapján csak és kizárólag egy orvosi alkalmassági felülvizsgálaton esik át, és még nem ellenőrizzük azt, egyébként még a reflexek megvannak, egyébként még a szabályismeret megvan, és ugye ez általában az idős járművezetők tekintetében szokott sokszor előjön, hogy hát már bizonyos kor fölött már ne engedjük. Én nem azt gondolom, hogy nem a kor az, ami befolyásolja, hanem az alkalmasság.
Igen.
Tehát a kor is az alkalmasság nem feltétlenül lineáris kapcsolatban áll egymással. Én azt gondolom egyébként, hogy talán lassan majd el fogunk jutni oda, hogy amikor valakinek a vezető engedélye lejár, akkor nyilván van egy orvosi vizsgálat, ez egy alaptörténet. De talán lehet, hogy be tudjuk vezetni a rendszerbe azt, hogy esetleg egy tanfolyammentes, egy elméleti vizsgát tegyen, hogy még a szabályrendszer megvan-e a fejében, és talán egy harmadik lépésként, bár mondjuk a lépések most mindegy, hogy melyik előzze meg a másikat, lehet, hogy harmadik lépésként pedig a vezető engedély megújításakor egy valamiféle reflex, pszichológiai vizsgálat, de valami tényleg igen. Valami egyszerű, ami az alapdolgokra ráfókuszál, és abban az esetben, hogyha valakinek rendben van az orvosi vizsgálat eredménye, tehát alkalmasnak ítéli az orvos, a szabályismeret is megvan a vizsga tekintetében, és még a reflexei is megvannak, akkor megújítjuk a vezető engedélyt. Amennyiben ebből bármi hibázik, akkor nyilván már ott azért komoly kockázatot jelent ennek a megújítása, de hát nyilván eddig azért el kell jutnunk.
Dávid?
Arra gondolok, hogy a pszichológiát nagyon sokáig kezeltük mumusként. Tehát, hogyha azt mondja egy sofőrnek valaki, hogy most a mentális problémái vagy a mentális kapacitás csökkenése miatt nem kap jogosítványt, sokkal nehezebben fogadja el, mint amikor ő maga is látja, hogy nem látja már a táblán a megfelelő számokat. Tehát ez egy sokkal exaktabb dolog az utóbbi, a társadalmi elutasítottsága ezáltal sokkal magasabb lenne egy ilyen alkalmasságvizsgálati rendszernek. Ezt is bele kell számolni, tehát muszáj belehelyezkednünk a sofőrök helyébe is, nem nézhetjük ennyire kívülről, nem játszhatunk velük csak figuraként a táblán. Másik, hogy most sokat beszéltünk reflexekről, hogy ezek mennyire egyszerűen mérhető dolgok, holott ugye a műsor maga is arról szól, hogy az agresszió, ez személyiségpszichológia. Kiváló reflexű sofőrök vezetnek rendkívül agresszívan és veszélyesen, akik egyébként jól ismerik a saját határértékeiket, csak akár tudatosan meglépik a szabályok határait. Tehát ezt viszont sokkal nehezebb mérni, sokkal hosszabb eljárás, és sokkal nehezebben elfogadható a sofőr számára. Azt mondom neki, hogy a mentális működésmódod, az elképzelésed a világról az rossz. Ezt nagyon nehéz lenne az emberekkel elfogadtatni.
Ugye beszéltünk arról, hogy lehet valakinek ez az alaphabitusa is, hogy ilyen, vagy kiváltja éppen valami, de alapvetően ez tanítható lenne? Hogy máshogy viselkedjünk? Mennyire berögzött már egy olyan felnőtt embernél, akinek 10-20-30 éve jogosítványa van?
Pont erről beszélgettünk a váróban Endrével, hogy igen, vannak dolgok, amiket már nagyon nehezen fogok tudni így megváltoztatni. Nem mondom, hogy lehetetlen. Én azt gondolom, hogy a módszer, a türelem és a kultúra, a közlekedési kultúra, illetve a közlekedési szabályozási kultúra üzenete nagyon sokat jelent. Mert itt most pontokról beszélgetünk, de az egész közlekedési kultúrát megváltoztatni csak úgy lehet, hogyha aki beérkezik a rendszerbe, teljesen mindegy hány éves, azt látja, hogy az oktatás, a kiválasztás, az egészségügyi karbantartás, a szabályozás és a retorziók körbefogják koszorúként ezt a rendszert, és egyszerre szorítunk rajta egy kicsit. Egyiket sem nagyon, de mindegyik egyszerre konzekvensen van jelen, és azt látja, hogy ez a kultúra ebben az irányban még sokkal hamarabb fog alkalmazkodni.
Minden esetre azt látom, hogy a szülőknek is van felelőssége, hogy ez a bizonyos edukáció gyerekkorba kialakuljon, hogy ott vannak ezek az agresszív számítógépes játékok, ezek sem tesznek nekünk jót, de Endréhez fordulok, ugye a kis anyagban, az összefoglalóban is hallhattuk, hogy az emberek kifizetik a bírságot csak úgy zsebből, és nem változnak. Tehát itt azért ezek például nem feltétlen használnak. Egy percünk van.
Abszolút nem használnak, és ahogy én szoktam sarkosan fogalmazni, a jogkövető magatartás bizony ki kell kényszeríteni az állampolgárok tekintetében, ha csak ő saját maga nem képviseli azt a nézőpontot, hogy valóban a biztonságra törekszik. Nyilván ennek akár fizikai, akár jogi lehetőségei vannak, de valóban nem lehet egyszerre ráönteni a közlekedők nyakába, de nyilván azért elsősorban és legfontosabb talán a meggyőzés lenne, hogy a járművezetők lássák be, hogy mindenki szeretne hazaérni.
Ez legyen akkor a végszó. Köszönöm szépen Dobrocsi Endrének és Zerkovics Dávidnak a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzunk egymásra az utakon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a banán kilója csak 385 forint, a magyar sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri.
Genezis akció. Adja meg a búzának, a repcének és a kapásoknak a szükséges mennyiségű nitrogént, kálciumot és magnéziumot egyetlen menetben. Használja a már jól bevált, nem talajsavanyító hatású pétisót. Vagy ha a folyékony megoldások híve, akkor a nitroszolt, akár kénnel vagy mikroelemekkel kiegészítve. Alaptrágyázzon Genezis MPK-val. Ráadásul a Genezis ÖkoPower termékcsalád 2 AÖP pontot is biztosít. Pótolja a mikroelemhiányt Genezis lomtrágyákkal, használja a biostimulásainkat AÖP pontért. Adjon nitrogént levélen keresztül Nitrospeeddel, védje állományát a káros UV-sugárzástól a Nitrospeed Sunnyval. Keresse Pétisó és csomagajánlatainkat MPK plus Pétisó, MPK plus Nitrosol, MPK plus lomtrágya. Ne maradjon le! Vásároljon kedvezményesen Premium Genezis műtrágyát. Genezis akció. Csak ma. A tájékoztatás nem teljes körű. A pontos feltételekért keresse a Genezis partnerhálózat üzletkötőit.
Hofi 90.
Jól hallottátok. A Cotton Club Singers az én dalaimmal április 25-én Szegeden, az IHA-ban május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n.
Na, még én is elérzékenyülök.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, önök a délelőtt műsorát hallgatják. A következő órában Bozsik gazdával a fagykárokról beszélgetünk, és arról is szó lesz, hogy mit szabad gyűjteni az erdőben, és mit nem, illetve milyen szabályok vonatkoznak ránk erdőjáráskor. Valamint egy takarító, szemétszedő programot is ajánlunk. Most Krónika, a mikrofonnál Ciprusz Éva és Bordi András.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Újraindult a barátság kőolajvezeték, már Magyarországra és Szlovákiába is megérkezett az első kőolajszállítmány.
Ma a közel-keleti helyzet gazdasági hatásaival is foglalkoznak az uniós állam és kormányfők informális találkozóján Cipruson.
Itthon mindenütt napos száraz idő lesz, délután 17 és 23 fok közötti hőmérséklettel. Holnap tovább melegszik az idő, aztán vasárnap egy hideg front hoz néhány fokos leülést.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Három héten meghosszabbítják az Izrael és Libanon közötti tűzszünetet, a fegyvernyugvás az eredeti tervek szerint hétfőn járt volna le.
A cél, hogy létrejöjjön a béke megállapodás a két szomszédos közel-keleti ország között. Az egy hete életbe lépett tűzszünetet azonban már mindkét fél többször is megsértette.
A közel-keleti konfliktus gyors lezárását sürgette a katolikus egyházfő.
14. Leó pápa hangsúlyozta, a világpolitikát és a világgazdaságot egyaránt súlyosan érinti a térségben kialakult helyzet, tovább lépni pedig csak akkor lehet, ha véget ér a háború okozta szenvedés és pusztítás. Hozzátette, a Szent Szék komoly diplomáciai erőfeszítésekkel segíti a békekötést Iránban, ezek nagy része azonban nem nyilvános.
Újraindult a barátság kőolajvezeték. Tegnap délután Magyarországra és Szlovákiába is megérkezett az első kőolajszállítmány.
A MOL a portfólió megkeresésére azt közölte, még kell egy kis idő ahhoz, hogy megkezdjék a nyersanyag feldolgozását az olajfinomítóban. A közmédiának nyilatkozó elemző arról beszélt, javult Magyarország energiaellátása, a közel-keleti válság azonban egész Európa gazdaságára rányomja a bélyegét.
Az elmúlt napok fejleményei alapján egyértelmű, hogy Ukrajna politikai okokból akadályozta a barátság kőolajvezeték újraindítását, jelentette ki a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője.
Hortai Olivér a Kossuth Rádióban azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy a vezeték csak nem három hónapos blokkolása mekkora károkat okozott Magyarországnak és Szlovákiának. Az olajszállítás szerdán indult újra, és korábban a stratégiai készlet újratöltése is megkezdődött, így több mint 60 napra elegendő tartalék áll rendelkezésre. A szakértő hangsúlyozta azt is, hogy a közel-keleti konfliktus miatt Európa súlyos energiaválság előtt áll. Ugyanakkor az Európai Bizottság az Oroszország elleni szankciók enyhítése helyett az energiafogyasztás csökkentését szorgalmazza.
Megpróbálnák az európaiakat rávenni, hogy kevesebb helységet fűtsenek, vagy hogy környezetbarátabb módon vezessenek az autósok. Ezek olyan lépések, amelyek egyfelől kérdéses, hogy mennyiben vethetik vissza a fogyasztást súlyos társadalmi költségek nélkül. Másrészt nagyon durva következményekkel fenyegetnek. Láthattuk a koronavírus járvány alatt, hogy mi történik akkor, hogyha mesterségesen megpróbálja a szabályozó leszorítani az igényeket, a gazdasági aktivitást. Ennek nagyon súlyos társadalmi következményei lehetnek.
Ukrajna hiteléről, a 20. szankciós csomagról és az unió bővítéséről is szó volt az uniós állam és kormányfők informális találkozóján tegnap Cipruson. Ma a közel-keleti helyzet gazdasági hatásaival is foglalkoznak az ülésen, amelyen Orbán Viktor leköszönő kormányfőn nem vesz részt. Magyar Péter leendő miniszterelnök a felvidéki magyarok jogainak tiszteletben tartását kérte Szlovákiától. Brüsszelből Berek Patrícia tudósított.
Két fontos lépést tettünk. Elfogadtuk a 90 milliárd eurós ukrán hitelt, és a 20. szankciós csomaggal fokozzuk a nyomást Oroszországra. Így nyilatkozott Antonio Costa tanácselnök Cipruson. Az Európai Tanács elnöke azt is hozzátette, ideje előkészíteni a következő lépést, mégpedig azt, hogy az Unió nyissa meg a csatlakozási tárgyalások első fejezett csoportját Ukrajnával. Az uniós állam és kormányfők ciprusi informális találkozója előtt Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök háromoldalú egyeztetésen vett részt. Az intézményi vezetők és az ukrán elnök közös nyilatkozata sürgette a csatlakozási tárgyalások haladéktalan megnyitását. Montenegró számára elérhető közelségbe került a csatlakozás. A ciprusi elnökség közlése szerint a tagállami nagykövetek jóváhagyták annak a munkacsoportnak a létrehozását, ami előkészíti Montenegró uniós csatlakozási szerződését. A találkozó mai napi rendjén lesz a közel-keleti helyzet, valamint a hormuzi szoros lezárásának gazdasági következményei is. Magyar Péter leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel. Magyar Péter leszögezte, csak akkor tartja elképzelhetőnek szakpolitikai tárgyalás megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt. Garanciát kér a Tisza párt arra is, hogy a jövőben nem kobozhatják el magyarok földjeit a Benes dekrétumokra hivatkozva.
Az Európai Ügyészség készen áll a magyar kollégákkal való együttműködésre, ezt a szervezet elnöke jelentette ki a Delfi Gazdasági Fórumon.
Laura Kövesi közölte, már 22 állammal van tapasztalatuk. A szervezethez való csatlakozás a hamarosan megalakuló Tisza kormány egyik első tervezett intézkedései között szerepel.
Idehaza enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma az elmúlt egy évben.
A KSH közölte, hogy márciusban átlagosan 4.646.000 embernek volt bejelentett munkahelye, 55.000-rel kevesebbnek, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 4,5%, még a foglalkoztatási mutató csak nem 75% volt. Összesen 223.000 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván.
Az alacsonyabb kereseteket érintő tervezett adó csökkentés segítheti a hazai GDP belső dinamikáját, mondta az MCC gazdaság politikai műhelyének vezetője.
Sebestyén Géza azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter a héten közölte, havi 625.000 forintos bruttó jövedelemig mindenki kevesebb esziat fog fizetni. A szakértő szerint az alacsonyabb bérek növekedése korábban is gyorsabb ütemű volt, mint a magasabb fizetéseké.
Ez az intézkedés valóban, hogy az adóját csökkentik az alacsonyabb keresetűeknek, a személyi jövedelemadóját, ez nyilván segíteni fogja azt, hogy a legalacsonyabb jövedelműeknek több pénze maradjon meg a hónapnak a végén, ami egy jó hír, és még egy dolgot hozzátéve, ugye a alacsonyabb keresetűeknél magasabb a fogyasztási hajlandóság, tehát ott többet költenek el, kevesebbet takarítanak meg a bérből, tehát hogyha az ő jövedelmük nő, akkor a fogyasztás is ennek megfelelően nőhet.
A legnagyobb változás az új kormányzati struktúrában, hogy megszűnik a csúcsminisztériumi rendszer, mondta Nagy Attila Tibor, politikai elemző a Kossuth Rádióban.
Kiemelte, a jelenleg a belügyminisztérium irányítása alá tartozó oktatás, az egészségügy és a szociális ágazat külön szaktárcát kap. Hangsúlyozta, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia egyre nagyobb térnyerése miatt előrelépés, hogy a technológiai ügyekért külön minisztérium felelhet. A miniszterelnökséget Ruf Bálint vezeti majd, aki az ügynökakták megnyitását ígérte, tette hozzá az elemző, aki az iratok nyilvánosságra hozatalának lehetséges következményeiről is beszélt.
Ez valóban egy nagyon fontos szimbolikus gesztus lenne, csak aztán nehogy az legyen, hogy beleütközzek a magyar állami érdekbe, mert az előző garnitúrák erre hivatkozva álltak el ettől a szándékuktól, de minden esetre, hogyha ezt nyilvánosságra hoznák, az egy nagyon nagy gesztus lenne azoknak a választópolgároknak, akik már régóta ezt várják. Tény, hogy lehet, hogy járna egyfajta megtisztulással, többet tudnánk a közelmúltunkról, vagy a Kádár rendszerről.
Tovább erősödött a Tisza párt népszerűsége a választás után, ezzel együtt pedig apadt a Fidesz tábora.
A legfrissebb medián kutatás szerint a választani tudó biztos szavazók 66%-a szavazna most a Tiszára, a Fideszre pedig 25%, vagyis a választók között erősen megjelent a győzteshez húzás jelensége a szavazás után. A Mi Hazánk most is 6%-on áll. Magyar Péter az adatokra úgy reagált, ez sosem látott előny és sosem látott felelősség.
Csak nem 450 törvényjavaslatot, köztük 5 alaptörvénymódosítást fogadtak el a képviselők a most záruló parlamenti ciklusban, mintegy 100 nemzetközi szerződést ratifikáltak.
Az ellenzéki frakciók közül egyedül a Mi Hazánknak volt olyan törvényjavaslata, amelyet az országgyűlés többsége támogatott. A köztársasági elnökök 6 törvényt küldtek vissza megfontolásra a parlamentnek.
Átadták a Semmelweis Egyetem kibővített sebészeti oktató és kutató laboratóriumát Herceghalmon. Az egyetem rektora szerint ez egyszerre szolgálja az intézmény 3-as küldetését, az oktatást, a kutatást és a betegellátást.
Merkeli Béla hangsúlyozta, a laboratóriumnak központi szerepe van a szakorvos képzésben, valamint a sebészeti és kardiológiai kutatásokban. Az ott végzett kutatási és innovációs program az öregedéssel összefüggő szív- és érrendszeri betegségek megértésére és kezelésére fókuszál. Céljuk, hogy modern és tudományos eredményekre épülve új prevenciós, diagnosztikus és terápiás eljárásokat hozzanak létre.
A herceghalmi telephelyünkön köszönhetően a 2,2 milliárd forintos részben hazai, részben uniós forrásból megvalósult fejlesztésnek mostantól az eddigi hasznos alapterület 4-szeres áll majd rendelkezésre, az oktatásra és a kutatásra, a jövő generációjának sebészeti és kardiovaszkuláris kísérletes képzésére. A modern infrastruktúrát, amit itt teremtettünk, a manuális szakmákhoz szükséges skill tréningek számára is rendelkezésre bocsátjuk.
Már most érdemes a diák munkásoknak tájékozódni a nyári lehetőségekről, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára.
Majzik Nándor a Kossuth Rádióban elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan idén is április közepén nőtt az érdeklődés a diák munkák iránt, ugyanis a hónap végén, május elején már szervezni kell a nyári helyekre a munkaerőt, illetve felkészítő képzéseken kell részt venniük a fiataloknak.
Idén is, ami mindenképpen a diákok figyelmét felkelti, azok a munkalehetőségek, amiben úgymond érzik a nyárnak a hangulatát, amellett, hogy pénzt is tudnak keresni. Ide szoktuk sorolni ugye a turizmus vendéglátás területén lévő munkákat, tehát szállodák, recepció, a különböző strandok, csúszdaparkok népszerűek. A Balatonnak a népszerűsége az természetesen az idejében is kiemelkedő, főleg akkor van nagy esélye egy munkáltatónak, hogyha adott esetben mondjuk szállást is tudod biztosítani. Ez esetben ugye a diákok ezt úgy tudják elképzelni, hogy a munkát gyakorlatilag egy ilyen nyaralással összetudják kötni.
Szünetel ma az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken.
Szentgyörgy napja munkaszüneti nap a rendőrségi állomány számára. A készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják.
Karbantartást végeznek a hétvégén az esztergomi vasútvonalon.
Fél órával hosszabb menetidőre pótlóbuszos átszállásra kell számítani. Néhány késő esti vonat helyett már ma is busz közlekedik Pilisvörösvár és Esztergom között.
Tien minden.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 4 autó koccant az M1-esen Budapest felé Bicske térségében az átterelt sávban. A 33-as kilométernél a sérült járműveket a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik, így ott csak egy sáv járható. A kialakult torlódás mindkét irányban 2-3 kilométeres. Defektet kapott egy autó az M0-as keleti szektorán Csömör térségében. A 61-es kilométernél a belső sávot lezárták. 2 jármű karambolozott a 444-es főúton Békés Csaba belterületén. A 4-es kilométernél a forgalom mindkét irányban egy-egy sávon haladt.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén és a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Csak a belső sáv járható a 3. kerületben az Árpád fejedelem útján, kifelé a Tímár utca után ma 12 óráig veszélytelenítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Mindenütt napos száraz az idő. A főváros környékén, valamint az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet délután általában 17 és 23, késő este 6 és 14 fok között alakul.
Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Besenyei Márk és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
4:11 van. Az idei korai fagy a szilvát és a medgyet még virágzásban tarolta le. Bori Vilmos vásárosnaményi termelő szerint az ország keleti részén a későbbi virágzású almánál még van némi remény. Egy győri ültetvény is szinte teljes egészében megsemmisült a 2 héttel ezelőtti fagy miatt, panaszolta Nagy Szabolcs, a nagy család gyümölcsösének egyik tulajdonosa. Zsoldos Barnabás és Gárdonyi Eszter riportja következik.
-4, -5 fok alá süllyedt a hőmérséklet. Ugye a gazdálkodók 99%-a füstöléssel, a kötsárkányokkal légkeverést hajtott végre. Az első éjszaka még úgy tűnt, hogy lehetett eredményt elérni a megyébe több ponton is. Szombat reggel volt, az emberek nem is értették, hogy -7 fok, -9 fokokat mértek. Ez már 80-90%-os fagykár a megyébe.
Mely gyümölcsöket, gyümölcsfákat érintette ez leginkább?
Ugye a szilva megy már teljes virágban volt nagyon sok helyen, azon már látszott vasárnap, hogy a szíromlevelek teljes mértékben lebarnultak. Az almánál található még olyan, ami pár nappal, ami később virágzik, és az még zöldbimbós állapotban volt, még abban reménykednek a gazdálkodók, de ugye a legnagyobb mennyiségben az idaret típus van, amely mondhatni már 15-20 vagy akár 30%-os virágzást hozott, ott már nem találunk rajta évbibéket. Nagyon nagy fejtörést okoz az elkövetkezendő években, az elmúlt 3 év tavasza, hogy hogyan tovább, fagy, aszály, tehát nagyon kitettek lettek azok a körülmények, ami a gyümölcstermesztést a gazdálkodók megélhetését biztosítja. És az a baj, hogy előre tekintve a csapadék hiánya, a nagy aszály, ez egyre jobban csak tükrözi ezeket a dolgokat, de erre családot alapítani, vagy vállalkozást alapítani nem lehet.
Diós rigetekről hallottam, hogy azok is lefagytak.
Dió az, amik legkésőbb adtam meg, de most mindenki jött. Nagyon csalós lehet a történet, ha megindult már benne a netvkeringés, a későbbiekben, hogy ki fog hajtani, nem fog kihajtani. Ugye a dió az már olyan érzékeny, hogy képes ki is száradni, akár egy 10 éves fa is, ha úgy kapja a fagyot.
Amikor megtudtuk, hogy lehűlés várható, nem zártam ki annak a lehetőségét, hogy itt komolyabb problémák is lehetnek, pláne úgy, hogy szinte 60-70%-a a gyümölcs fajtáinknak virágban volt. Tehát már ami levirágzott, azok a kajszültetvényünk, őnála is komoly problémák vannak, mert a termés kezdemények fagytak meg, tehát ott megint csak lehet már látni, ott is jelentős, tehát ilyen 90% fölötti fagy van az egész gyümölcsös területünkön.
Volt olyan, ami esetleg megúszta.
A magas fák csúcsán, az öregebb fák tetején talál található gyümölcsökben van lehetőség, de ezt földről nem lehet megsatszolni. Úgyhogy itt igazából ami látható, hogy a szilvában az a 60-80 tonnás termésmennyiség, ami nagyjából éves szinte meg szokott lenni, az, hogyha 500 szilva lesz, akkor sokat mondok az egész területen, de május közepén lehet már jobban látni, mert a fa is le fogja válogatni, hogy ha esetleg el is indul valami, amit most úgy tűnik, hogy nem fagyott el, de nincs benne képződött mag, mert olyan mértékben károsodott, fa le fogja válogatni, és akkor lesz egy tisztább kép, de mivel a szilvában nem találunk egy épp bibét pillanatnyilag, az almában pillanatnyilag nem találunk egy épp bibét.
Ez mit jelent, hogy nem találunk egy épp bibét? Hát, leszedünk egy virágot
és megnyitod a virágot, kettévágod, és belül, hogyha fekete a bibe rész, aminek zöldnek kell lennie, akkor egyértelmű fagykár. Látni fogod majd egy-két hét múlva, hogy mennyi maradt fenn egyáltalán a fán. De még ő sem 100%, hogy meg fog tudni maradni, mert nem tudni, milyen mértékben károsodott. Tehát valami ér még fennmaradt a fán, de hogy mikor válogatja le a fa, az majd hetek kérdése, hogy mi az, ami aztán képes majd kifejlődni gyümölcsé.
És még a májusi fagyok, ugye nem ebben nincsenek benne.
Még arrább vannak, igen, hogy a május fagy a Zsófia napján, az azt szoktuk mondani, hogy addig nem szabad semmiképpen számvetést adni. Ez most megadta a kezdőlöketet. Mi is megtettünk mindent annak érdekében, ősszel is, most az állomány induló időszakában is, hogy minél több tápanyaggal ellátva a fák, tehát minél jobb kondícióban tudják esetlegesen átvészelni az ilyen kritikus pontokat, mivel a gyümölcsösünk fekvése nem kedvező a fagyvédelmi technológiák alkalmazása szempontjából, ezáltal csak és kizárólag az ilyen típusú tápanyag feltöltésben tudunk segíteni növényeknek.
Ugye itt azért van szilva, alma, cseresznye, megy, sárga barack, mindegyiket egyformán érinthette?
Igen.
Megérkezett Bozsik gazda, és a folytatásban is a fagykárokról fogunk beszélni. Köszöntelek szeretettel. Ugye az éjszakai fagyok komoly károkat okoztak, ezt hallottuk is az imént, és talán az elmúlt 10 évben nem is volt olyan hideg tél, mint ez a mostani. Pár gyümölcsfélét hallottunk pláne itt a végén, a kis összefoglalónak. Milyen gyümölcsök voltak leginkább veszélyben, Jóska?
Szerbusz Klári, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az a döbbenetes, hogy a klímánk annyira megváltozott, és tényleg hála Istennek én olyan területen dolgozhattam a fajta kutatásban, hogy például a nemesítési növényörökléstan és nemesítési tanszéken már a 60-as évektől ezt figyelték, hogy egy érdekes szó, klímarezisztencia, tehát hogy klímatűrő képesség, és akkor még nagyon erősen jelen volt az, hogy a téli abszolút hidegek, és a 80-as években is volt, emlékszem, hogy mínusz 26, mínusz 28 fok február végén, és ott jól lehetett látni például a szőlőnél, hogy azoknál a szőlőfajtáknál, amelyekben amúri szőlő vér csörgedezett, amelyek mínusz 40 fokig bírta a hideget, vagy például a kajszibarack fajták esetén is nagyon érdekes volt a távoli keresztezések, hogy az Egyesült Államoktól elkezdve egészen Perzsiáig nagyon széles skálán mozgott azok az alapfajták, vagy fajta jelöltek, amelyekkel gondolták, de például ott is volt mínusz 40 fokot bírt kajszibarack. Csak ugye nagyon apró méretű volt, de hogy genetikailag benne volt, mert ugye ezt ott felfedezték, hogy minél nagyobb, és itt ahogy a kollégák is mondták a beszélgetésben, hogy megpróbálni segíteni, hogy a sejtek koncentrációja, cukor koncentrációja, vagy egyáltalán sűrűbb legyen, ne legyen olyan híg, ugye mert elindult a netkering, és ez olyan tényleg, mint az autó motoroknál, hogy van-e fagyálló, vagy pedig csak sima vízzel töltötték fel, és itt genetikailag óriási különbségek vannak, hogy mennyit bír. De ugye ez az abszolút téli fagy, amiről most alapvetően beszélünk, és amit elmondtak itt a kollégák nagyon remekül, hogy ez a tavaszi fagy, és ugye ez volt a klímatűrő képességben a másik, hogy bírja az abszolút téli hideget, az egy dolog, de hogy mikor virágzik ki, mennyire gyors, itt hallottuk az idared, az egy korai virágzású alma, és döbbenetes, hogy az almák megfagynak. Vagy emlékszem, Harsány József híres fajta kutató mondta, hogy hát fiam, hogyha már a szilva megfagy, akkor már nagyon nagy baj van, és most rendszeresen megfagy a szilva. Tehát akkorát változott a klímánk, és Facsar Géza professzor úr, a növénytan professzora, ő régészkedéssel is foglalkozott hobbiszerűen, és például de voltak olyan leletek, hogy dél Svédországban szőlő magleleteket találtak, tehát hogy szőlőt termesztettek Dél-Svédországban. Mondjuk, mert almát, cseresznyét most is termesztenek. azon a vidéken, de ugye a szőlő ott nem él meg jelen pillanatban. Tehát, hogy akkora nagy változások vannak, és az a szörnyű, például alma esetén is, hogy van 4 virágzási ciklus, és a fagy felülírja, szélesebb spektrumban jelentkezik a tavaszi fagy, mint a 4 virágzási ciklus. Tehát nem tudnak olyan késői virágzású fajtát előállítani, amit nem vihetne el, és így, ahogy mondták a kollégák, hát, ugye a fagyoszentek itt jönnek még május közepén, illetve ugye május végén, ugye említették Zsófia napot, de hát ugye május 25-én is általában beszokott jönni még egy hideg, és ugye itt a kedves hallgatóink akár a szamóca termést is elviheti, vagy ugye nem mindegy, hogy milyen zöldségeket ugye
vagy korábban. A burgonya, ugye?
Igen, a burgonya is visszafagyhat, de ugye Polgár Zsolt professzor úr mondta, hogy azért a burgonyában lévő gumó az nagyon sok tápanyagot tartalmaz, és ezért kinőheti, csak hát ugye visszaveti utána a termés eredmény nyilván megszegényíti.
Hát igen, és ez azért akkor is gond, hogy nem csak egyetlen lehűlés történt, hanem itt az elmúlt időszakban több lehűlés is volt, akkor viszont ezek a növények nem tudnak jól regenerálódni, ugye? Ez igen. Egy nagy hiba ilyenkor.
Igen, de hát mondjuk ez annyira brutális a -7, -9 fok, hogy ez tényleg hát ez elsőpri sajnos. Itt nincs megoldás, ugye lehet kapni olyan, ahogy hallottuk, lomtrágyákat is, amelyek ugye kondicionálják a növényeket, de hát ilyen szinten nem tudják. Tehát azt tapasztaltuk például, hogy -2, -2.5 fokot még kibírhat, és ugye a másik tényező, hogy hány órán keresztül. Mert érdekes, hogy nem csak az abszolút mínusz számít, hanem az időtartam is. És akkor az is, hogyha nagyobb, hosszabb az időtartam, akkor tönkre mehet, és így, hogy mondták a kollégák, tehát hogyha ketté vágunk egy-egy ilyen megszürkült kis virágot, vagy akár sajnos terméskezdeményt, és akkor látjuk, hogy a mag fekete benne. És így, ahogy mondták a kollégák, hogy akkor elrúgja, mert ugye van egy hormonális oda-vissza kapcsolat, a kis gyümölcs ugye magzat, és a fa között, és ugye az anyuka, a fa úgy érzékelő, sajnos a magzat már nem él, akkor elvetél, és ez az első természetes gyümölcshullás. Ezt kérdezik is hallgatóink, mert cseresznyá is megfázhatott, megfagyhatott, vagy a megy, szilva. Ugye a legérzékenyebb a mandula, hogy kérdezted, mandula, kajszibarack, őszibarack, ez a három legveszélyeztetettebb, mert ezek virágoznak legelőször, de döbbenetes, hogy a kései virágzású alma is, ami azért sokkal később virágzik, hogy az is áldozatul esik a fagykárnak.
Hogyha nézzük ezeket a tavaszi virágzáskori fagyokat, amik most vannak, és nem ugye a téli nagy hideget, ami általánosságban jellemző, akkor azt írtad itt nekem, hogy van kisugárzási és szállított fagy. Én még ilyeneket nem is hallottam, hogy még különbséget is teszünk.
Igen, Pénzes Béla professzor úrral többször találkoztunk, hogy a kajszi termesztés egy nagyon jó helyen termeszti, Pomász térségében, és már ott is előfordult, hogy 100%-os vagy, ami egészen döbbenetes, mert a dolina fensíkon van, tehát a hideg le is folyik, elvileg, ugye mert a völgyekben azért a fagy veszélyesebb hely, de éppen például emlékszem a nemesítési tanszéken is vizsgáltuk kanadai fajtákat, hát ugye, ugye egy kanadai kajszibarack az ugye nyilván fagytűrő lesz, és éppen ott mondta Pénzes professzor úr, hogy a egyik évjáratban például a Harkot nevű kiváló kanadai fajta elfagyott, másik évben nem fagyott. Tehát ugyanazzal a virágzási idővel, de hogy a fagy máskor és máskor találta meg, és hát egy adott fajta az egyik évben jó, rogyásig van, a másik évben meg nincs rajta egy szem se.
Közben itt írnak a hallgatók, igen, ennek örülünk. Azt olvasta egy hallgató, hogy olvasott egy olyan permetezésről, amit fagy előtt kell használni, és akkor nem fagy meg a virág. Kérdezi, hogy tényleg létezik ilyen?
Igen, és egy kiváló hangmérnök kollégánk, Rozbra Zoltán is mondta, hogy biztonságból ő is megpermetezte ilyen szerrel. Ugye ez egy felszívódó szer, és hogy ez, amit említettem, hogy a sejt koncentrációt növeli, hogy, de hát ugye azért a -9, -7 fok az annyira durva, hogy én azt gondolnám, bár nem csináltam ilyen kísérleteket, vagy nem vettem, ezek modern, új készítmények, tehát hogy ez kísérletesen, hogy amikor a kollégák ezt megcsinálják, hogy akkor melyik fajtára milyen hatással van és hány fokig. De elvileg, tehát ez a fontos, hogy a sejtben lévő cukorkoncentráció, vagy egyáltalán tápanyag koncentráció magasabb legyen, akkor fagytűrőbb lesz, mintha ugye víz van benne.
És Jóska valóan igaz a az, hogy a szárazság is felerősíthette a fagykát.
Hát igen, ez egész döbbenetes, és hát hihetetlen.
Ezt nem tudom elképzelni, hogy ez hogy működik
hihetetlen.
Így.
Hihetetlen. Szárazság van. Éppen egyik kedves ismerősnél tegnap fügéket ültettünk ilyen konténereseket, és hogy ástuk, hogy 40 cm mélyen is megporzott a talaj, és ezért van, hogy ez legyengíti. Tehát ugye idősebb Cseri Kálmán híres almatermesztő kecskeméti gazda mindig mondta, hogy étel-ital legyen bőven. Tehát legyen víz, és vízben oldott tápanyag. Ugye, hogyha nem vagyunk éhesek, nem vagyunk szomjasok, akkor tudunk jól teljesíteni. És itt jön be, hogy a szárazság miért? Ugye, mert szomjazik a növény, és leromlik a kondíciója, és ezért fagyérzékenyebbé válik, egész döbbenet.
Még van egy percünk. Ugye a mediterrán növényeknél is, ugye leginkább mondjuk a leanderre gondolok, ami nagyon sok kertben ott van, nem mindig kellett bevinni télen. És ez most tényleg olyan volt ez a tél is, ugye, hogy tönkre tehet.
Igen, pont Vára Éva kiváló kertészmérnök kollégámmal, faiskola vezetővel beszélgettünk arról korábban telefonon, hogy az elmúlt 10 évben elmozdultak az emberek a mediterrán irányba, és most ez egy nagyon drámai kontroll volt ez az idei év, hogy mit lehet meg, mit nem, és tényleg sokan kihajták a leandert, és tövig visszafagyott, még akkor is, hogyha ugye be volt ültetve talajszintig, és talajszintig visszafagy, és a reménység szerint, hogyha a gyökérzet nem fagyott meg, akkor onnan kihajt, tehát hoz majd új hajtásokat. Ugye -5 fokig fagytűrő a leander például.
Hát köszönöm szépen, hogy itt jártál, és praktikus tanácsokat adtál a hallgatóknak. Mindjárt 10:30, most hírek jönnek 2 percben, a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma az elmúlt 1 évben. A KSH közölte, hogy márciusban átlagosan 4.646.000 embernek volt bejelentett munkahelye, 55.000-rel kevesebbnek, mint 1 évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 4,5%, míg a foglalkoztatási mutató csak nem 75% volt. Összesen 223.000 regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván. Tematikus SZIA nyílt nappal várják az ügyfeleket ma a NAV Dózsa György úti központi ügyfélszolgálatán. Lesznek adótudatossági programok, valamint meghosszabbított nyitvatartás mellett egészen este 6 óráig lehet kérni a szakemberek segítségét. A személyi jövedelemadó bevallás határideje kevesebb, mint 1 hónap múlva május 20-án jár le. Szent György napja alkalmából egész nap szünetel az ügyfélszolgált ügyfélfogadása az rendőrkapitányságokon, illetve a határrendészeti kirendeltségeken. A készenléti és közterületi szolgálatellátás folyamatos. A bejelentések felvételét is biztosítják. Pusztító erejű tornádók söpörtek végig Oklahoma államon. A legnagyobb károkat az északi térségben okozták a viharok, több épület összedőlt, sok helyen szünetel az áramszolgáltatás. A régióban közben újabb ciklonokra figyelmeztetnek. A lakosokat felszólították, hogy hagyják el az érintett területeket. Ami a hazai időjárást illeti, mindenütt napos, száraz idő van, a főváros környékén, valamint az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 17 és 23, holnap este 6 és 14 fok között alakul. Holnap egyébként tovább melegszik az idő, aztán vasárnap egy hideg fronthoz majd néhány fokos lehűlést, esőre azonban a hét végén sem kell számítani.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a banán kilója csak 385 forint, a magyar sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri.
Genezis akció. Adja meg a búzának, a repcének és a kapásoknak a szükséges mennyiségű nitrogént, kálciumot és magnéziumot egyetlen menetben. Használja a már jól bevált, nem talajsavanyító hatású pétisót. Vagy ha a folyékony megoldások híve, akkor a nitroszolt, akár kénnel vagy mikroelemekkel kiegészítve. Alaptrágyázzon Genezis MPK-val. Ráadásul a Genezis ÖkoPower termékcsalád 2 AÖP pontot is biztosít. Pótolja a mikroelemhiányt Genezis lomtrágyákkal, használja a biostimulációt, árulásainkat aöp.ért. Adjon nitrogént levélen keresztül Nitrospeeddel, védje állományát a káros UV-sugárzástól a Nitrospeed Sunnyval. Keresse Péti Show és csomagajánlatainkat MPK plusz Péti Show, MPK plusz Nitrosol, MPK plusz Lontrágya. Ne maradjon le! Vásároljon kedvezményesen prémium Genesis műtrágyát. Genesis akció. Csak ma. A tájékoztatás nem teljes körű. A pontos feltételekért keresse a Genesis partnerhálózat üzletkötőit.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
11:03. Mit szabad gyűjteni az erdőkben, és mit nem? Illetve milyen szabályokat kell betartani? Ezekről beszélünk hamarosan, de kezdjük azzal, hogy üzletággá fejlődött az illegális agancsgyűjtés, pedig az elhullajtott trófeák a vadásztársaságok tulajdonát képezik. Zsoldos Barnabás elsőként Olá Miklóst, a Bockerek vadásztársaság fővadászát kérdezte.
Illegális agancsgyűjtés az egy óriási probléma. Nálunk jelentős mennyiségű kimszaros állomány él, és akik nincsenek tisztában azzal, hogy itt vadászat folyik, jönnek és keresik az agancsot, éjjel-nappal háborgatják a vadat, a vadászokat. Nem tudunk leadni egy nyugodt folyólövést vadászati szezonon belül, mert benne biztosak nincsen ott valaki, nem bujkál az erdőbe.
Van valami szabálya, hogy aki agancsgyűjtés céllal érkezik, van valami kötelezettsége?
Igen, van, törvény ír elő. Ha eljön hozzánk a vadászatra jogosulthoz, és kér egy írásbeli engedélyt, ha mi adunk neki, akkor azzal tud menni az erdőbe agancsot keresni. Egy pár embernek adtunk eddig engedélyt, inkább helybérieknek, az minimális ahhoz képest, amely ember járja az erdőt illegálisan, úgyhogy hajkorászza a szalvasbikát, hogy hátra leesik róla az agancs.
Jó ára van?
Ez a fő probléma, hogy jó az ára. Többet érnek, hogy talál egy agancsot, mint a napszámba elmegy dolgozni. Családok mennek, kis apró gyerektől kezdve az asszony, az apa, mindenki megy és keresi az agancsot, felállva a csatáláncba.
Fazekas Gergellyel beszélgetek, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei vadászkamara titkárával.
Azt egyértelműen leírja a vadászati törvény, hogy a vad és annak minden származéka, akár az agancsa, akár az elhullott vad, akár a tojása, az ugye az állam tulajdona, amit a tulajdonjogot átruház ugye az kezelő vadászati jogosultra, vadásztársaságra. Ha én agancsot találok odakint, akkor azt nekem oda kellene adni a vadásztársaságnak, de még jobb lenne, ha be se gyűjteném, vagy hogyha már egyáltalán kimegyek az erdőbe, akkor ezt olyan engedély alapján tenném, amit a vadásztársaság állított ki számomra, hogy igen, én legálisan mehetek és gyűjthetem az agancsot. Ez egy igen jelentős nyersanyag, igen jelentős értékkel. Egyes beslések szerint az országban begyűjtött agancsnak az értéke évente egy 1,5-2 milliárd forint. Ami most jelenleg teljesen követhetetlen és szabályzatlan módon kerül begyűjtésre, és aztán majd értékesítésre.
Van még egy másik dolog, akik agancsot gyűjtenek, űzik a vadat, ebből következik az, hogy neki hajtják a kerítésnek, ez kimeríti az állatkínzás fogalmát is.
Maga az agancsnak az elhullajtása az egy természetes folyamat, aminek van egy rendes üteme, de most nyilván ez gyorsítható, mert hogyha már ugye kellőképpen meggyengült az agancstő, mondjuk olyan helyen áthajtva, ahol sűrű fák vannak, és neki verődik az agancs, nyilván letörik a vad fejéről. Ilyenkor ezek a megzavart állatok biztos, hogy nem olyan útvonalon közlekednek, ahol egyébként szoktak, hanem menekülnek, akár közútra, akár kerítésnek, arról nem beszélve, hogy a közúti balesetekben ugye emberéletek is kockán forognak. Szeretnék ezt az agancsgyűjtést olyan vonalra terelni, hogy követhető legyen, hogy ki, mikor, miért gyűjthetette egyáltalán.
Szankcionálásra gondoltak?
Elsősorban az engedélyeztetésnek lenne egy jól ellenőrizhető módja, illetve magának az agancsnak, amit gyűjtettek, a jelölése, tehát hogy kereskedelmi forgalomba csak olyan agancs kerülhet, amin van egy ilyen egyedi jelölés, mint ahogy a vadtest is, ugye a nagy vadtest akkor kerülhet forgalomba, ha van benne krotália. Na most, hogyha nincs krotália, akkor helyből az már egy orvadászatot feltételez, és ez a kiindulási elv, hogyha azon az agancson nincsen egy ilyen azonosító, akkor azt vagy olyan gyűjtötte, akinek nem szabad, vagy illegális módon próbálja ezt értékesíteni.
Hogy mit is szabad gyűjteni az erdőkben, erről beszélgetünk. A stúdióba megérkezett Horváth Barnabás, az IPOJ Erdő ZRT főmérnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szeretném, hogy egy picit visszautalnánk az imént elhangzottakhoz, mert ugye van már erdőkben is akár hőkamera, drónok segítségével az, hogy fellelhető, hogyha valaki nem úgy viselkedik és nem azt teszi, amit ott előírnak, de önöknél mennyire jellemző ez a probléma, hogy akár az aggancsot fogják is hazavisszák? Viszik.
Azt gondolom, hogy talán kicsit kevésbé jellemző, már csak azért is, mert a börzsönyi vagy a cserháti szarvasoknak a zagancsa az nem a legnagyobb méretű itt az országban, vagy az országnak a jobb vadászterületeihez, jobb élőhelyeihez viszonyítva.
Valószínű, akik ilyet tesznek, tudják is, hogy hova menjenek, ugye?
Igen, mindezáltal azért én azt nem mondanám, hogy a Börzsönyben vagy a Cserhátban nincsen ilyen tevékenység. Egyébként az állami erdészeti részvénytársaságoknál, mindahánynál külön agancsgyűjtési szabályzat az, ami rendelkezik arról, hogy hogyan és milyen módon lehet gyűjteni. Ez nálunk, a mi társaságunknál február 1 és május 1 között lehetséges. Most már lassan itt a végén vagyunk. És mindenképpen ez egy díjköteles tevékenység.
Jó, ezt mindenki jegyezze meg és tartsa a fejben. Vegyük végig a szabályokat, jó? Mert annyiféle dolog van, amivel, ha ott vagyunk az erdőben, találkozunk, akár kezdhetjük ezzel a bizonyos gyűjtögetéssel is. Mondjuk, hogy az aprófát, tűzifának valaki össze szeretné gyűjteni, el szeretné vinni. Ezt megteheti-e csak úgy, hogy oda megy és elviszi, vagy engedélyt kérni kell az erdészettől?
Nem. Azt általánosságban mindenféle gyűjtögetésről el fogom tudni itt a legelején mondani, hogy mindennek szigorú szabálya van. Így a fagyűjtésnek is szigorú szabálya van. Egyrészt ez az egész abból fakad, hogy az erdő, mint egy életközösség, mint egy nagyon bonyolult életközösség, ott a talajtól elkezdve a lágyszárúakon keresztül, a rovarokon, hüllőkön, madarakon, az emlős állatokon keresztül, a lágyszárú növényzettől, a cserjén és a fákon keresztül mindenkinek megvan a saját maga helye, a saját maga szerepe az erdőben.
Ez azért
és
is nagyon...
ebbe az ember valahol belenyúl, valamit belenyúl, ezt bocsánatot kérek, hogy itt közbevágtam, ha ebbe valahol belenyúl, akkor azt legalább tudjuk és szabályozzuk, hogy ezt hogyan tegyük.
Én kérek bocsánatot, én szóltam közbe, csak eszembe jutott egy családi élmény, amikor a kisfiam megkérdezte, hogy ugye az a kidőlt fa, ami már elkorhat, az miért van ott, és ugye logikus, hogy például a cincérek ott élnek, úgyhogy is, annak igen, is, ha már azt van. Nézzük, hogy mindennek megvan a helye, amit ön mondott.
Igen.
De azért, ugye tavasz elején ott volt például akár a medvehagyma időszak, amikor mondja, hogy engedélyt kell kérni, vagy hogyha gombát szednének az emberek, ezek szintén engedélykötelesek?
Olyan, igen, hát illetve azt mondjuk, hogyha a napi szükségletet szedi össze mondjuk medvehagymából, vagy gombából, vagy vadgyümölcsökből az
vagy
ember,
gyógynövényekből
az ember, akkor ezt szabadon teheti. De hogyha e fölött, és ezt általában, ezt meghatároz egyébként az erdőtörvény, tehát ez 2 kiló személyenként és naponta, ezért, hogyha ennél többet, vagy azt mondom, hogy iparszerűen mondjuk valaki azért gyűjti be a gyógynövényeket, hogy azt tovább feldolgozza, és akkor forgalomba hozza, így van, akkor ezeket úgy szintén ilyen gyűjtési engedélyekkel kezeljük, szabályozzuk, és még ráadásul, hogyha védett területen is, Natura 2000 vagy Nemzeti Park védett területen, illetve védett területen, szeretnének gyűjteni, akkor a Nemzeti Park, illetékes Nemzeti Park engedélyét is meg kell szerezzék az erdő gazdálkodó engedélyén túl.
Tudja, olyat azért ritkán látok, hogyha leszednek nem 2, hanem 3-4 kilót, akkor elmennek és ezt bejelentik, de akkor önök is akár ott járőrözhetnek? Tehát ellenőrzik egy-egy frekventáltabb időszakban, akár mondjuk a medvehagyma időszakában?
Igen, szóval azért a medvehagyma az nem annyira tömeges például a Börzsönyben, hogy azt nagyon nehéz volna ellenőrizni, mert boldog-boldogtalan medvehagymával fog találkozni, tehát annak megvannak a lelőhelyei, és megvan a hozzátartozó erdész, akihez tartozik ez a terület, és nyilván ő ott megfordul a napközben, ha valaki éjszakat gyűjt zseblámpánál medvehagymát, akkor nem biztos, hogy találkozunk vele.
Muszáj, hogy ilyenekről beszéljünk, mint ahogy arról is, hogy mennyi ugye védett természeti terület van, és mondjuk az tele van szép virágokkal, akkor egyrészt nehogy leszedjük, de szerintem még annál is fontosabb, hogy ne tapossuk le, és ne hatoljunk be akár egy ilyen virágmezőbe.
Pontosan. Talán az egyik legékesebb példája a tavaszi hérics, amiből ez egy ilyen nagyon-nagyon szép citromsárga színű virág, és nagyon szeretnek belőle a lányok koszorút fonni. és ha a héricset leszedjük, akkor körülbelül 3-4 perc múlva már elhervad. Tehát azt nincs hiszem, hogy nincs semmi értelme annak, hogy ezeket a növényeket leszedjük. Sokkal jobb, hogyha ezt vizuálisan befogadjuk, vagy akár lefényképezzük, és így visszük haza magunkkal ezt az emléket is. Mindenki másnak is megtartjuk.
Itt a jó idő, egyre többen vannak én akár az erdőben is, és mondjuk kényszeretnének szeretnének órákig tartózkodni, és adott esetben akár ott tüzet gyújtani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hol tudunk tájékozódni, hogy mondjuk mikor van tűzgyújtási tilalom.
Hát van egy erdőtűz nevezetű oldal, ott mindenképpen a katasztrófavédelem is ezt napra készen tartja, és mi is, mint állami részvénytársaság, állami erdészeti részvénytársaság, mi is figyelemmel kísérjük a megyei tűzgyújtási, vagy az országos tűzgyújtási tilalmakat, és amint ez vagy megyére, vagy országra kiadásra kerül, ezt mi is a saját felületeinken, a honlapunkon és közösségi média felületünkön is közzétesszük.
Ez a www.erdőtűz.hu oldal, ezt nagyon érdemes így átnézni. Igaz. Mi történik azokkal, akik megszegik ezt? Mennyire szigorúan büntethető? Mert azért ez egy nagyon veszélyes dolog, hogyha
ez büntethető.
Tüzet gyújtunk akkor, amikor nem szabad.
Ez büntethető, nyilván ez hatósága, aki, és mi nem hatóság vagyunk, tehát nem az erdőkezelő vagy az erdész fogja megbüntetni, de hogyha mondjuk ebből egy komolyabb tűzeset alakul ki, egy avartűz nagyon nagy területeken tud elterjedni, vagy meggyújtja az árukpartot, hogy na most akkor ő így fogja kitisztítani az ő kis kertje végét, és akkor az aztán ott egy zsarátnok elterjed, több száz hektáron tud bajt okozni, és nyilván a tűzvizsgálók föl fogják tudni kutatni, általában föl szokták tudni kutatni.
Hogy... Igen, de egy erdőben is azért ez nagyon veszélyes, lehet, hogy azt hisszük, hogy már eloltottuk azt a tüzet, és akkor még ott parázslik a végek. Van valami teendőnk, azért igen. Vizet, homokot, mit használjunk?
Vizet mindenképpen, és ahol tudjuk, földdel takarjuk. Tehát, hogyha van rá lehetőségünk, akkor a tüzet, ha ott hagytuk, akkor a legjobb, hogyha az oxigéntől elzárjuk a parazsat.
Amikor a szemetelésről beszélünk, ez egy fontos dolog, mert ott minden fánál, minden kereszteződésnél nem találunk szemetest az erdőben. Ugye van ez a szlogán, hogy lehetőleg vigyük haza az összes szemetünket, és ne hagyjunk az erdőben semmit. Most a tűzgyújtás szempontjából is eszembe jutott ez, tehát hogyha tűz van, ugye az a szemét, az a hulladék is meg tud gyulladni, és nagy bajt okozni.
Abszolút, de ezt én nem szlogennek hívnám. Ez egy nagyon-nagyon fontos
bocsásom, mondat. Meg nem akartam ezzel így ledegradálni ezt a történetet, de valószínűleg
ez nagyon-nagyon fontos, hogy vigyük haza a szemetünket. Ha kihoztuk a másfél literes palackot tele, akkor biztos, hogy elbírtuk. Hazafelére üres lesz. Még kisebb helyen és könnyebb. Mindenképpen minden szemetünket vigyük haza. Sőt, törekedjünk arra, a nagyon frekventált kiránduló helyeken ugye nagyon sokan megfordulnak. És még én azt, vagy mi azt is szoktuk kérni, hogy még akár a papírzsebkendőt is vigyük el magunk után. Nem olyan gyorsan bomlik le, nagyon nem szép látványt nyújt, össze tudjuk gyűjteni.
Igen,
és
pláne egy nejlonzacskó, egy alufólia, és akkor még folytathatnánk, hogy mekkora kárt tudunk okozni. Igen. Azért az erdőben csend van, és szeretnék is, hogyha csend lenne, vagy legalábbis csak a természetes zajokat, hangokat hallaná az ember. Egy motorozás, egy kvadozás mennyire meg tudja ezt azért ezt a csendet zavarni, és akkor tovább megyek, biciklizni viszont lehet, hogy sokan kimennek oda, de az sem szabad mindenhol. Mikre figyeljünk?
Azt hiszem, hogy a quaddal, terepmotorral, ezekkel a technikai sportokkal könnyen tudunk végezni, ezt teljes mértékben tilos az erdőterületen végezni. Az erdőtörvény tiltja, illetve a természetvédelmi törvény is. A kerékpározást azt engedi, méghozzá kijelölt utakon lehetséges. Mármint, hogyha gyalogösvényen, gyalogosoknak kijelölt turista úton, akkor lehet kerékpározni, hogyha ez kerékpárra is kijelölt ösvény. Egyébként az erdei ilyen utakon, földutakon lehet kerékpározni.
Egyébként meg mindenkit vár az erdő, igaz? Hiszen jó hír, hogy az Ipolyerdő ZRT-nél fél éves ugye, felújítás után mit is nyitottak ki újra? Az egyik turistaházunkat.
Az egyik legjobb nevű turistaházunkat, a pénzásási turistaházat. Igen.
Hogy elmondjuk, hogy ez hol van, ugye Nagyoroszi környékén van.
Nagyoroszi községhatár, igen, a Drégei vár közelében. A Drégei vár közelében található ez a turistaház, nagyon közkedvelt turistaházunk, és egy jó fél éves nagy rekonstrukció, nagy felújítás után most újra várja a vendégeket.
És ha jól olvastam, akkor több mint 30 főnek is tudnak szállást nyújtani, tehát nagy társasággal is érdemes.
Így igaz.
Felkeresni, legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm Horváth Barnabásnak, az Ipolyerdő ZRT főmérnökének, hogy eljött hozzánk. És akkor természetvédelem
köszönöm.
A folytatásban is, hiszen holnap lesz a Kamara erdei önkéntes park takarítás és erdei szemétszedés 10 órától. Telefonon kapcsolódik a beszélgetéshez Lupás Adrián, a Kamara Erdei Közösségi Ház vezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, köszöntök minden hallgatót!
Jó napot kívánok, Adrián! Hát ez egy örömteli hír, főleg akkor, hogyha sok civilt is be tudnak vonni. Holnap miket terveznek elvégezni?
Hát elsősorban nem csak a szemétszedés, mint amit az elmúlt években történt, hanem a parkban nálunk, Kamaraerdőben, a hosszúréti patakmenti sétányon 110 pad található. Ezt már a tavalyi évben is az önkéntesek segítségével lefestettük ezen a napon, és érdemes hozzánk ellátogatni, mert gyönyörű görög oszlopok találhatók, lovacskák, falovacskák, és nem csak játszótér található ezen a területen, hanem itt szoktuk megrendezni a nagy gyermeknapi rendezvényünket is, és az előbb hallgattam én is az interjút, és nálunk is egy gyönyörű bicikliút vezet ezen a területen keresztül. Élmény ide eljönni, nem csak ezen a napon, hanem más napokon is a természetben járni, és nekünk az volt a célunk, nem csak az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy mennyire fontos a tájvédelme, hanem hogy példát mutassunk a gyerekeknek, hogy összefogással, a kapcsolatokkal milyen látványos eredményeket lehet elérni, és hogy óvjuk és védjük azokat a kincseket, amiket a Jóisten ránk bízott.
Akkor örülnek is akár, hogyha családok csatlakoznak, gondolom én, és akkor itt fel is vetődik, hogy hogyan lehet önökhöz csatlakozni. Egyszer csak ott vannak, és elindulnak önökkel.
Lehet regisztrálni is, de nyilván mindenkit nagy szeretettel várunk holnap, szombaton 10-től 12 óráig, és meg szeretném említeni azt, hogy a gyerekek most is motiválva vannak, mint hogy az elmúlt években volt olyan földnapi program, amikor a nap végén színházi előadást tartottunk a gyerekeknek, és az volt a belépti díj, hogy az úton talált szemetet kellett összeszedni, és azt kellett leadni belépődíjként. Most pedig gallyakat gyűjtenek a gyerekek, letört ágakat, mivel mi a táborainkban is azokból kuckókat szoktunk építeni az állatkáknak is, és volt, hogy olyan év is, amikor nem csak az állatoknak, hanem mi magunknak embernagyságú kuckókat építettünk a parkban.
Hát ezzel tényleg lehet motiválni a gyerekeket, sőt edukálni akkor ezek szerint a szeméttel, ahogy említette, hogy egy színházi előadásra az útközben gyűjtött szeméttel lehetett belépni, tehát akkor alapvetően ezzel lehet tanítani, oktatni is a gyerekeket.
Főleg szerintem ez a legfontosabb szempont, legalábbis a mi kezdeményezésünknek.
És amikor gyűjtenek gallyakat egy gyereknapi gulyás főzéshez, akkor ott a gyerekek a gallyakból mást is építhetnek, ugye? És egy kicsi játszás is belefér ebbe a programba.
Sőt, mivel itt a nagy nyomásos terimókkal is készülünk, mert a görög oszlopokat tavaly is ezzel tisztítottuk meg, és a gyerekek ezt nagyon élvezték, hogy ők is kipróbálhatják. Hisz ahol víz van, a gyerekek öröme határtalan, és hogy ők is tevékenyen dolgozhatnak. És nekik ez öröm volt és élmény.
És jól tudom, hogy ősszel egy új történelmi tanösvényt is ki fognak alakítani?
Igen, nem szokványos módon szerettünk volna egy olyan tanösvényt, ami egy kicsit más, ami egy kicsit különlegesebb. Mesőösvény már van Budaörsön, és ezért kitaláltam a történelmi tanösvényt, és először olyan fák fognak helyt kapni a parkban, mint Jókai morfája, vagy Rákóczi Ferenc, és Rákóczi év van, és ugye kapcsolódik Jókaihoz is, és hozzánk Budaörshöz is, mert itt van egy gyönyörű műemlék jellegi épület Kamarerdőn, amelyet az apácák tartottak fent, és gyerekeket, árva gyerekeket tanítottak, és ez Jókai Mór adományából épült fel ez az épület. És ezért mi egy hálafát is fogunk megjeleníteni a történelmi tanösvényen, mert hálát adunk ezeknek az embereknek a munkájáért, adományaiért, és ez a történelmi tanösvény minden évben bővülni fog, és egy ilyen QR kóddal ellátott kis tábla is lesz, ahol a MASZ Bábszínház által előadott Kamarerdőhöz kapcsolódott történeteket, zenéket hallhatnak a gyerekek egy kis Manó segítségével.
Adrián, nincsen több időnk, de annyit még mondjon el, hogy hova menjenek 10 órára holnap az emberek?
Jó, Budaörs, Kamarerdő, és pontosabban a Kolozsvári utca 54 számmal szembeni hatalmas nagy parkban.
Nagyon szépen köszönöm Lupás Adriánnek, a Kamaraerdei Közösségi Ház vezetőjének, és holnap menjenek és segítsenek. És Kamaraerdő után pedig irány Herény, onnan jelentkezik holnap Cifra Szilvia és csapata az országjáróval. Szia Szilvi, merre kalandoztok? Meg kell, hogy mondjam neked, hogy meg kellett néznem, merre is van Herény, nem voltam benne biztos, de aztán kiderült, hogy ott Szombathely közelében.
Így van, szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Igen, hát Szombathely részévé vált 1950-ben Herény, ami azelőtt egy község volt, de ezt az önállóságát, ezt az önálló identitását megtartotta, már pedig azért, mert például a virágokba is kapaszkodhat. A 22. Herényi Virágút Fesztiválra hívjuk holnap az országjáró hallgatóit. Úgyhogy lesz minden, ami színpompás tavaszi növény, balkon növények, évelő növények, gyógynövények, egynyári csodák, pálmák, egzotikus növények, tehát egy igazi tavaszi virágútra visszük holnap az országjáró hallgatóit. És hát ennek apropóján persze megmutatjuk ezt a közösséget is. Azt gondoltuk ki, hogy amikor szárba szökken egy virágzó közösség, tehát kell egy jó mag, kell egy jó alap, kell egy jó csapat, és akkor aztán annyi minden lehet. Lehet itt virágút, lehet itt táncos közösségépítés, művészeti bemutatók, van egy herényi művészeti ház is, ahol időről időre összejönnek a herények, és hát persze a virág, a virágszimbólumok a művészetekben, a zenében, a versben, a prózában is ott van, úgyhogy erről lesz szó a délutáni műsor részben.
Meg hát azt láttam, hogy minden generációnak ott van, hiszen az ovisoktól, mint kertépítő verseny, akár az idősebbek is, lehet, hogy hatással van rájuk, hogy ott van közel ez a bizonyos kámoni arborétum. Igen, ami nagyon híres.
Nagyon híres, és most csodálatosan szép a kámoni arborétum, oda is elvisszük egyébként a hallgatókat a hangok segítségével, ez egy másik városrésze, Herény melletti városrésze Szombathelynek, és hát biztos, hogy van ennek hatása, amikor az ovisok együtt ültetik a palántákat, akár anyukával, apukával, nagymamával, és együtt nevelgetik akár azokat a zöldségpalántákat, akár gyógynövényeket, amelyeket aztán utána megkóstolhatnak, vagy teát szárítanak belőle a téli időszakra. Tehát, hogy van a kertnek, ezt talán Bozsi gazda tudja a legjobban, meg aki valaha kertészkedett, egy teremtő hatása, meg a lélekre is egy nagyon jó hatása.
Gyógyító hatás.
Úgyhogy ezt a gyógyító hatást is szeretnénk elhozni az országjáróban.
Szép legyen holnap, szép napotok, jó utat Herénybe, köszönöm szépen.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Önök mit gondolnak, hogy mikor rendezték meg az első BMW-t, azaz budapesti nemzetközi vásárt? A mai hangtárban megpróbáljuk kibogozni.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A budapesti nemzetközi vásár immár 36-szor tárja ki kapuit a magyar közönség és a külföldi látogatók széles tömege előtt, hogy bemutassa a nagyszabású seregszemle keretében versenyképességének és fejlődésének bizonyítékait.
A budapesti nemzetközi vásárnak, vagy ahogy sokan ismerik a BMW-nek a gyökerei, a múlt század elejére nyúlnak vissza. Sokan vitatják a számozását, hiszen az 1926-os tavaszi vásárt egyesek már a 20-nak tekintették, bár hivatalosan csak a második volt ezen a néven. Milisics Máté történész.
A budapesti nemzetközi vásár 1925-ben indult, vagyis a 26-os tavaszi vásár az mindenképpen a következő évnek a vására volt, nem lehet 20-nak tekinteni. Az apropót az adhatja, hogy 20-nak tekintették, hogy áru- és iparvásárként tematikusan egy nagy vásárt rendeztek 1906-ba. Előzmények tekintették ezt az ipar-áru vásárt, több mint félmillió megtekintő volt, és az adatokból lehet tudni, hogy a külföldi látogatók is 25 ezer körül voltak.
A trianoni békediktátum utáni években a budapesti nemzetközi vásár kiemelt gazdasági jelentőséggel bírt.
Fontos a budapesti nemzetközi vásárra kiemelni, hogy itt Közép-Európában, ahol széttöredeztek a piacok, és ugye megszűnt az a monarchiának a közös vám területe, meg egyáltalán az a ritmus, hogy az árut hogyan lehet eladni. A budapesti nemzetközi vásár ebben új lehetőségeket teremtett. A gazdasági élet minden spektruma jelen volt. A Városligetnek a keleti részén nagyon sok kisebb önálló pavilon készült, a nagyobb cégeknek Goldberger, Tungstram, Orion, Ganz.
Ezek a pavilonok évről évre látványosabbak lettek, hiszen a cégek felismerték a vizuális megjelenés erejét.
A pavilon fényképét is megjelentették, aki mondjuk különleges pavilon tudott létrehozni, az meglátta ebben a reklám lehetőséget, folyamatosan tudja az itt bemutatott termékeit hivatkozni, hogy a budapesti nemzetközi vásáron bemutatott termékről van szó.
A 10 napig tartó eseményt április közepétől a hónap végéig látogathatták az érdeklődők.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Ez volt a mai délelőtt. Mali Andrea gyártásvezető, Síje Gábor hangmérnök és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében köszönöm, hogy figyeltek ránk és velünk voltak. 11 órakor kezdődik a Hely műsora. A Fertőbozi vasúttörténeti parkban idézzük meg a gőzmozdonyok, a keskeny nyomtávú vonatok világát és a vasutasok életét. A hétfői délelőttben pedig fókuszban a városi kertészkedés, ami hozzájárul a víz helyben tartásához, a nagy meleg mérsékléséhez. Szép napot kívánok, Diósi Klárit hallották!